Esperes Stúdió.
Tears of Jordan. Podcast from Hungary with two people you would never want to have next to you on an airplane. And now your wonderful hosts, Dávid Rózsa and Ákos Esperes.
Sziasztok, itt van a Tears of Jordan 171. epizódja. Ehhez érkeztünk most el. Az a helyzet, hogy azt hittük, hogy karácsonykor fogunk tudni találkozni, de karácsonykor nagyon nem találkoztunk.
Abszolút
én
nem.
Olyan veszélyben voltam, mint Jamie Lannister volt, amikor majdnem szembeállt Drogóval, vagy Dragó, vagy mi volt a sárkány neve?
Ja.
A trónok harcába?
Sárkánnyal.
A sárkánnyal, amikor, amire elől megmentette a bolha végi csávó, tudod, a Bron, vagy mi volt a neve a csávónak, már nem tudom.
Bron.
Nem ő volt?
Bron volt?
Nem tudom, mi volt.
Valami ilyesmi volt.
A mindegy, szóval, hogy...
Hát, otthon vagyunk gyűrűk.
Legalább gyűrűkurában. Wow. Szóval legalább ekkora veszélyben voltam én, ugyanis valaki covidos volt itt a csapatból.
Hogy lettél volna veszély, amikor onnantól kezdve nem találkoztunk?
Bro, covidos vagyok. Én pedig néztem, mondom, úristen, mi lesz, ha én is az vagyok. De nem az vagyok. Részemről Esperes Ákos vagyok.
Pedig Rózsa Dávid.
Tehát, hogy nem
egy... egy kicsit covidos, de minden rendben.
Igen?
Hát egy picit még pozitív.
Ma bementem egy üzletbe egyébként, és az üzletben az eladó folyamatosan ezt csinálta.
Ez mindig jó. Ez
így.
Mindig jó. És?
Hát és féltem.
Hát kösz, álltam most vissza. Ja, én most nem kaphatom el.
És távolabb álltam tőle.
Ügyes vagy.
Igen. Bementem venni egy számítógépet, és akkor ott az egyik eladó ezt csinálta.
Csak így apró flexet rakott bele, apa.
Nagyon régóta spórol erre, apa. Szóval 171. alkalommal gyűltünk ma össze, kedves testvéreim az Úrban, és itt van velünk Mária. Óv és véd bennünket, és ez már egy olyan műsor lesz,
na.
A 171. amit már mond. Ugye YouTube-on is meg tudtok nézni, és igazából meg lehet hallgatni Spotify felületen is, illetve az Apple Podcast felületén is, a Google Podcast, a szokásos módon is. Egyre pengébbek vagyunk, azt kell mondani, mert már olyan...
A
Dávid már olyat tud csinálni, hogy a gyűrűjét, ami közben gesztikulál, kijelöli követőnek, és a szöveg követi a kezével, amit mutogat. A gép ez zokog, amikor ilyet csinál, és sír a számítógépe. De, na szóval így vagyunk, mert ugye ráálltunk ugye a videós tartalomgyártásra is, és most ezt is rögzítjük, mutatjuk, hallhatjátok is, 171. alkalommal gyűltünk össze. A korábbi epizódunknál, a 170-nél, ugye amikor égető kérdéseket vetettünk fel, akkor még csak 20 meccs után voltunk.
Igen.
Milyen gyorsan eltelt az idő, nem, barát?
Hát nagyon sokáig nem találkoztunk.
Jó társaság.
Mert ugye te meg lementél kolbászt csinálni.
Igen.
Meg fát hasogatni.
Így van, így van. Mindent csináltam, vidéken voltam 2 hetet.
Így van.
És mintha kicseréltek
csak,
volna.
Csak hogy lássátok, hogy nem csak az én hibám.
Mintha kicseréltek volna, de hogy mielőtt itt rámennék az égető kérdésekre, és hogy milyen üzenetek jöttek meg, hogy milyen, wow, most nézem a statisztikát. Oh, gyerekek, köszönjük szépen,
mi
hogy
történt,
ezt ilyen,
barát?
Ilyen gyönyörűen meghallgattátok. Hát így majdnem. Az a jó ebben, hogy ilyenkor én látom, hogy amikor elkezdik hallgatni, akkor ez így, wow, ezt majd bevágom, jó? Hogy ez,
jó.
Szóval hogy a lényeg az, hogy ilyen, tehát hogy aki elkezdi hallgatni,
az meg is hallgatja.
És ennek mi nagyon örülünk,
így van.
Hogy ez nektek így bejön. Szóval ugye volt szavazásunk is ennél az epizódnál, és Jamorant kapcsán tettünk fel egy kérdést, hogy Jamorant visszatérése óriási lendületbe hozza-e a Memphis-t.
Na.
A. Tuti, így lesz, B. Több kell oda, mint Zsá. Na most az a hely... helyzet, hogy hát így nem tudom, nem tűnik nekem nagy látnoknak a Tears of Jordan szavazó közönsége. Egyébként tök sokan szavaztatok, úgyhogy az viszont tök jó, de 31,6% azt mondta, hogy tuti nem így lesz, és vagy tuti így lesz, bocsánat,
yeah, yeah.
Tuti így lesz, a B több kell oda, mint Zsá, az pedig 68,4%. És reagáljunk rá villámban,
beszélni fogunk
róla.
A Memphisről, de egyelőre úgy néz ki, hogy Zsá azért. Egy elég komoly kulcsa az Memphis sikerének.
Erre mondják azt, hogy mi ez?
Zsák a foltját.
X-faktor. És a zsák... Pudumc. Szóval, hogy zsá azért X-faktorot, nem?
Az. De én sem akartam elhinni, de tényleg amúgy elképesztő.
Szóval akkor erről is fogunk majd még beszélni, de most én remélem, hogy mindenkinek nagyon jól telt a karácsonya. Karácsony. Egy villámkarácsony, nem tudom, ajándékot hoztál-e nekem,
hoztam,
barát, karácsonyra?
Hoztam.
Mert hogy akkor ajándékozzunk.
Na,
most itt
odaadom,
milyen ajándékot hoztál.
Odaadom az ajándékodat.
Ez
várjál,
igen.
Csak hogy ne várjek le semmit.
Ez igen, mert mindjárt én neked egy pofont várjál.
A karácsony színű csomagolásba.
Nem lesz épp, egy zöld karácsony ajándék. Jaj, egy nagyon... Ez egy zokni?
Leértékelt.
Men's Cozy Socks. és leértékelt zokni, de akkor miért nem hagytad rajta az árat?
Hát azért ennyire nem akartam munkálni.
Mennyibe került?
Csilla kérdezte, hogy lesz egy ilyen az egész, mondom, azért az hagy rajta, hogy leértékelt.
Tehát van egy leértékelt árum, ez a... Régen volt egy ilyen, hogy pocsékáruk fóruma. Felteszem, indulhatott volna ez az okni. Nagyon-nagyon jó vagy, barát. Tényleg egy haszontala holmival több, de nem...
Kettővel,
de majd fölhúzom.
Mindenképpen.
Hát ezt ide teszem Mária mellé.
Hát fogjuk gyűjteni ezt.
Méltó.
Összes idióta ajándékot.
Úristen.
Na erről van szó, barát.
Ez igen. És egy nagy doboz szaloncukor. Sport szaloncukor.
Ki ismer
téged? Vegyél már egyet, barát.
De csak, hogy lássátok.
Ez igen.
Azonnal rárepül.
Itt. Ilyen, remélem, hogy nektek is ilyen jó barátaitok vannak, mint nekem. Na, mert aki, hogy szokták mondani? Aki barátot talál, kincset talál.
Ő van.
Köszönöm. Ja, még van valami.
Na.
Kaptam egy görög joghurtot, ne őríts meg. Miért kaptam én görög... Várjál, ebben nem görög joghurt van.
Mi az?
Csurig van süteménnyel.
Nagyiféle süti. Egyenesen Miskolcról.
El van törve.
Ne haragudj, fasz meg! Azt mondja, el van törve.
Nagyon jó.
Na, hát csak már meg vagy szakadva. Tudom, hogy ilyen karácsonykor nem eszel eleget.
Köszönöm.
Magad
én nem hoztam baj, neked semmit.
Dehogy nem. Olyan nincsen.
Semmit.
Olyan nincsen. Akkor itt végeztünk.
Mindig, amikor jön a Dávid hozzám, kedves hallgatók. Bocsánat, ezt lenyelem.
Igen. Majdnem mondtam erről valamit. De nem.
Amikor jön a Dávid, mindig az én cipőkanalamat méregeti, és mindig mondja, hogy jaj, de kényelmes ez a cipőkanál, úgyhogy eljött a pillanat, parancsolj, barát.
Ez igen, barát! De mekkora?
Kapsz egy cipőkanalat, ami óriásoknak való.
Ez
egy
igen.
2,5 méteres cipőkanál.
De hozzátszom, hogy ez tényleg egy kurva jó ajándék.
Én tudom.
Már egy nagyon jó ajándék.
Én tudom.
És milyen szép színűt választottál, barát.
Igen. Megy ahhoz a színhez, ami a fejedben belül van. A sötét
anyát. Köszönöm szépen, barát.
És barát,
na
a fő ajándék.
Na ezt láttam én.
A fő ajándék.
Kit érdekel egy cipőkanál?
Hadd ajándékozzalak meg. Olyan kár, hogy nem vagytok itt velünk, kedves Tízom Zsorrendes gyerekek. Ti is kapnátok ajándékot. Parancsolj, ez mint amikor a Szent Grált átnyújtja.
Ez igen.
És a test kolbásszá vált, és a kolbász testé válik.
Ezt vártam.
Tehát egy pár valódi friss füstölésű kolbász, ez még friss, tehát ez körülbelül egy hetes.
Nagyon jó illata van.
Aki nem tudná, vagy akinek nem hallgat bennünket régóta, elmondom, hogy én csak műanyagra tedné az asztalra, mert megfogja, füstszaga lesz. Tedd Mária mellé. Szóval az van, hogy én jobban vagyok itt Budapesten egy nagyon kiváló csapattal, a Zoliékkal, egy hentes csapattal, és ők beengednek engem karácsony tájékán ilyenkor a titkos laborokba, és akkor kapok mindenféle húsokat, ilyen prémium húsikat vásárolok, amiket gyönyörűen lehártyázok, inakat kiszedek belőle, semana, abból én kolbászt darálok, kolbásztölteléket készítek, nagyon szigorúan 70-30-80-20 zsír-hús arányban
feloldom. Finom legyen.
Így van, felosztom, ezzel én elvonulok vidékre, mint amikor a tibeti szerzetesek felmennek a hegyre,
meditálni.
Meg amikor a pápa, amikor meghal, akkor tudod, visszavonulnak mindig,
igen,
és
igen.
Akkor felszáll a fehér füst. Na, én nálam a fekete füst száll fel, és akkor annak ilyen finom illata lesz. Betöltöm, bekeverem, ez tényleg, ez handmade, ez saját magam készítettem.
Kézműves.
Én füstöltem, tehát hogy ez nincs telenyomva mindenféle
adalékanyaggal.
Néhányan a hallgatóink közül egyébként már kóstolták, tehát voltak, akik...
Voltak, aki vásárolt.
Vásárolt ebből, igen. Mert mondta, hogy ő is szeretné megkóstolni.
És azt hiszem, mindenkinek tavaly is jó visszajelzései volt.
Azt
mindenki azt mondta, hogy nagyon finom.
Na, ennek
volt.
Örülök. Egyébként az ismerősöknél is. Ma jöttem fölfele, könyvelőm is kapott.
Mindenkinek így bedobtál egy
könyvelő. Igen, a könyvelőm is kapott, és azt mondta, hogy ő is imádják.
Nagyon, de tényleg ez nagyon jó. Kevés jó dolgot csinálsz az életben, valószínűleg semennyit ezen
és a csak elmondom, hogy olyan menő könyvelőm van, hogy a lánya nagyon fullos influencer.
Dur.
Csak nem tudom, hogy bemondhatom-e.
Szerintem nem.
Jó. Hát szóval köszönöm szépen az ajándékot, és nagyon szívesen neked, amit én hoztam.
Ezt a szarembert.
Szóval remélem, hogy ti is ugyanilyen kedves.
Reméljük, hogy ugyanilyen gazdag Jézuskátok
van. Így van. És főleg engem az nyugtat meg, hogy mindezt Mária figyelő tekintetével csinálhatjuk, aki itt van mellettünk, és óv, vigyáz bennünket. Felvetődtek kérdések még ugye a 170. epizódban, vagy epizóddal kapcsolatosan is. Az volt, hogy mit gondolsz, mi a legégetőbb kérdés az NBA-ben, akár kedvenc csapatod körül is. Úgyhogy ide írtak többen is, csak gyorsan, mert elszaladt tényleg az idő. Lenk Attila írta, hogy a kis piacú franchise-ok megbecsülése. Ez például egy nagyon nagy kérdés.
Hát igen, ez azért probléma.
Azt írja, hogy Halliburtonra jutott eszembe, hogy de jó lenne egy versenyképes Pacers a ligában. Remélem, nem akar majd elmenni New Yorkba vagy elébe.
Nem hiszem. Gyakorlatilag a Pacers jelenleg is versenyképes, még nem top, de azért versenyképes csapat.
Kocsmár Ádám azt írta, hogy sikerülhet-e a Lakersnek az image tournamentes lendületet folytatni.
Nem. Ez így most
reálisan meddig juthatnak el, miközben menedzselni akarják barát. Az öreg kecskét.
Hát jelenleg, már beszélünk róluk is, de jelenleg nem nézt ki túl jól a helyzet.
Szóval ilyen jellegű kérdések. A mai műsorban pedig ugye azt kell mondanom, hogy azok a dolgok, amik így a 2023-at lezárják, ezt fogjuk most górcső alá venni, jelentsen is bármit ez a górcső. Szóval a mi górcsőnk olyan lesz, hogy egy csomó mindenről fogunk beszélni ebben a mai műsorban. Éppen ezért tanult kollégámat hívtam segítségül, akinél tényleg valóban testet ölt az ige, mert az ige rántott hússá vált, és a rántott hús pedig bicepszé vált vala, és az úr látta, hogy ez jó, és örülnek vala.
Hát, de nagyon sok rántott hús tettem, ez tény. Főleg töltött rántott húst. Az a legjobb. Amikor még is van töltve a rántott húst.
Dávid lefotózta, karácsonykor vidéken volt rokonoknál, lefotózta nekem a képet, ahol az asztalnál ül, és akkor kérdeztem tőle, hogy virágot is megeszedte, mert kint volt a virág, és mondom, barát, virágot is egyed meg, ne kegyetlenkedj. Szóval hogy azt mondták, ami az asztalon van, én mindent megehetek. Mondom, most megtanulják Miskolcon, hol lakik a magyarok istene.
Ez volt fogyasztás.
Belélegeztél mindent?
Hát egy
kifogyasztott többet, az asztra vagy
te? 8 kilót magamra rántottam. Így egy, mondjuk azt, hogy 3 nap alatt. 4.
Na jó, de te olyan száraz vagy, hogyha
ilyen 2 kilót naponta.
Na jó, de te olyan vagy, mint amikor a Conor McGregornak, ha nézitek a videóit, Conor McGregornak van, amikor még az elején, mikor még olyan nagyon mikor, penge
igen,
volt.
Igen, igen.
És van egy olyan videója, amikor így nagyon-nagyon le volt szálkásítva, és így néz bele a kamerába, így ez is így, így ordít. Majd a videóban ezt bevágja. És ott látszik az, hogy a csávónak a szemei egy centivel beljebb vannak. Azért, annyira száraz volt, hogy az
jó,
valami
azok
eszméletlen.
A fogyasztások, amiket az embert. Az mindenki mondja, hogy ez világ egyik legegészségtelenebb dolga, amit ezek
csinálnak. A Bárdosi Sándor olimpiai második helyezett volt talán, ő a Bárdosi Sanyi birkózó. Ő mesélte azt, hogy amikor ugye a birkózásban is ugye súlycsoportban, ugye nagyon fontos, mert hát mindenhol a súlycsoportra mész, hogy ugye férjél bele a súlycsoportodba a mérlegelésre.
Igen.
És hogy ott ugye, ha csak egy dekával is de bukod, akkor ennyi volt, köszönjük, hogy kijöttél, és pórul jársz. És ő mesélte, hogy a fogyasztás az embertelen volt. Már azt mondta, hogy nem ihatott, nem is tudja már mióta, nagyon rosszul érezte magát, és azt mondta, hogy az egyik edzésen, hogy szaunáztak, tehát bent ültek a szaunában, izzasztották magukat, hogy jöjjön le róla a zsír, meg hogy lökje ki a
hát
vizet.
A vizet,
a vizet igen. Hát igen, a vizet, de hát a zsír olyankor az egy része az víz is, nem?
Hát ja, de szerintem ilyenkor csak a vizet hajtják ki magukban.
És
a
azt mondta, hogy ő mondta a mesternek, hogy ki kell mennie WC-re. És mondta, hogy jó, persze, menjél. És azt mondta, hogy nagyon, tehát konkrétan úgy érezte, hogy halálán van. És azt mondja, hogy annyira kívánta a vizet, mert annyira szomjas volt, hogy csak azt mondta, hogy csak arra gondoltam, hogy átöblítem a számat egy kis vízzel, amíg kiment klotyóra. És azt mondja, hogy fogtam, itt öblítettem a számat, egy kicsit átmostam, és azt mondta, hogy elborult az agya teljesen. És azt mondta, mint és szívta be a vizet, majd amikor bement a szaunába, ugye nem szólt semmit, mert félt a mestertől, hogy majd, és azt mondja, hogy egy pár perc múlva a mester viszont látta, hogy dől róla a víz. Ebből a mesternek leesett, hogy a Bárdos is annyi, hát cheat day-t tartott a klotyóban, csak éppen vízzel, és egy óriási ízzel leteremtette a mester, tehát, hogy azért ez már a legalja
hát
az emberi
durva,
önsanyargatásnak, tehát, hogy ez nagyon-nagyon kemény.
Hát és utána főleg az, hogy bemérlegelnek, és utána gyakorlatilag egy, nem tudom, egy 5-10 kilóval nehezebben, mert jó, nem lehet, nem 5-10 kiló, de egy x kilóval nehezebben mennek utána effektíve be, mert
igen,
ugye visszatöltik.
Erdei Zsolt is mondta, tehát, hogy egy ilyen 3-5 kilót a meccsre simán visszatöltesz.
Hát amúgy főleg a víz nyilván, meg a kaja is, de amúgy megnéztem, Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes.
Jól emlékeztem.
Mondtam.
Igen.
Barát. Tehát, de ritkán van ilyen, de jól
ritkán emlékszünk jól, de akkor nagyon.
Igen.
Szóval szoknunk kell még ezt a videós tartalmat, lesz még továbbiakban is, csak mondjuk egyébként, akik szeretnék, YouTube-on megtalálhatják a videóinkat. Van most pillanatnyilag 2-1 react az in-season tournamentre, illetve volt egy közös hamburgerezésünk, szervezzük a továbbiakat. Lett volna már több is, hogyha valaki nem lett volna covidos.
És hogyha valaki nem megy el 2 hétre vidékre.
Ja, majd ülök itt és elkapom tőled a covidot.
Már régen nem voltam covidos, te is tudod.
Ünnep van. És? Akkor pedig ünnep volt, és így nem tudtam, tehát nem tudtam várni rád a végtelenségig.
Na jó van. Ez... Vágjunk bele.
Na, hogyan ért véget 2023 az NBA-ben? Ez a lényegi kérdésünk ma egyébként, és rengeteg kérdés van, de tényleg említeni fogjuk ugye Draymond Green-t a bunyóival, szerintem jó lenne, hogyha Kevin Durantről is beszélnénk. Most teljesen frissek vagyunk egy nagyon erős cseréről is, most éppen érkeztek a hírek. Aztán érdemes lenne, szerintem azért váltsunk két szót legalább arról, ami a Pistonszal történik, mert hát én nem is tudom, az egyik szemem sír, a másik nevet, mert egyrészt nevetek rajta, hogy hogy tudnak ennyire bénák lenni, másrészt pedig azért, hogyha emlékszel a régi Bad Boy Pistonsra, azért az nem igazán a Legacy-nek a továbbvitele.
Hát és főleg ez... úgy, hogy mennyi ideje várnak már igen. Detroitban arra, hogy legyen egy normális csapatuk, és ahhoz képest elég nagy arconcsapás azért.
Igen, szóval szóljunk szerintem Zionról is, mindenképpen Zion-ra. Szólunk arról is, hogy megint, én nem tudom, mi van Zionnal, talán ti is láttátok, hogy ez a csáv az elhagyja a cipőit a meccseken folyamatosan.
Amúgy ezen én is gondolkoztam.
Hogy miért? Mi lehet a gond?
Szerintem, hogy ez csak annyi, hogy a csáv volt, aztán olyan erő van ebbe a gyerekbe, hogy szerintem kilép a cipőjébe.
Megnéztem.
Bár amúgy hozzá szem, bocsánat csak, hogy én is sokszor láttam ilyet, hogy kosárlabdázók nagyon sokszor, és így nem kötik be rendesen a cipőt. Tehát nem, nekem annó még azt tanították, hogy a cipődet...
Szorosra, szigorúra.
Nyilván nem szorítod el a lábadat, de hogy annak ott...
Tartani kell.
Igen. És hogy néztem NBA-be, és hogy látod, ahogy így meccs előtt ad így, és látod, hogy épp hogy megszorítják. Amúgy hozzáteszem, hogy én ezért szeretem mondjam magas szárú cipőket kosarazáshoz. Tehát ezekben az alacsony szárakban azt mondom, sokkal könnyebb, meg kilépsz, mondd barátom, hogy mondanak.
Semmi, csak annyi, hogy néztem csak a Zionnél, hogy amikor lejött a cipője a lábáról, akkor egyébként pont ugye ellenkezőleg mozgott el a támadandó palánktól.
Igen.
Majd egy hirtelen akart visszatörni, lényegében a test súlya is lejjebb volt, tehát ha jól néztem, szinte be volt hajolva Zion, tehát látszott, hogy egy nagyon erőset támasztott.
Persze.
És lépett.
De neki mindig...
Hány kiló a Zion most? 130?
Hát 120 körül biztos van. Lehet 130.
Nem tudom.
De neki mindig kitámasztás, tehát na, azért mondom, brutális erő lehet.
Kitámasztott, és igazából a sarkától a cipője konkrétan így, mint amikor a sörös kupakot így lepattintod, a sörről ugyanígy lepattant a cipő.
De biztos láttátok is. Volt ugye egyetemen, amikor kiszakadt a cipője.
Az meg az indulás volt, és az is akkor a cipőnek hasonló, az oldala nyílt
igen,
ki.
Igen, az is egy hasonló ilyen kitámasztás, tehát hogy igen. Szerintem annyi, hogy Zion tényleg annyira erős.
Igen. És valószínűleg... Beszélünk majd róla,
ja,
hogy milyen a meccsen.
Hogy valószínűleg ezek a modern, ilyen kis, nekem ezek furák, ezek a kis nagyon könnyű kis kosárcok, szóval valószínűleg nem bírják ezt a terhelést.
Jánisz megy most mindenhova és szórja a cipőit. Tehát
mindig
most
ezt csinálja.
Most mindenkinek tolja.
Hát ott kezdesz átpártolni, mert látod, te is kezded megérezni, hogy mű. Amit csináljál.
Ez most már mű. Ez már mű.
Kezd mű.
Ez már mű.
Mondjuk így, és akkor így te is boldog lesz, hogy Giannis kezd el LeBron James-esedni.
Ez annyira azért nincs a lejtő.
Nem azt mondtam, de kezd. De kezd. Több kezd lenni a mű, mint az
egyszer,
őszinte.
Egyszer csináljunk majd egy műsort arról, hogy hogyan tudsz ember maradni. Hogyan tudsz a földön maradni. Akkor...
Erről is fogunk beszélni.
Ez a down to earth, ahogy az angol beszélni. Mondja, hogyan tudsz ilyen lenni, hogy két lábbal a földön.
Erről is fogunk beszélni, mert ugye beszélni fogunk Aaron Gordonnak a nem túl vidám karácsonyáról.
Öregem, tehát az, hogy ő is megharapja egy kutya.
Ja, és azon, annak kapcsán beszélni fogunk egy kicsit Jokicsról, és pont erről az aspektusáról, hogy hogyan tudsz a földön
maradni. De akkor beszélünk majd a Grizzlies meg a...
Ja Morantról is.
Igen, tehát de meg amikor találkoztak a Zionékkal. Tehát, hogy a Pelicans Grizzlies, az egy nagyon nagy meccs volt.
Ez egy jó meccs volt, bár véleményes volt, de én azt gondolom, hogy tipikusan a draft miatt, amikor Zion és Zsá találkozik, az mindig egy jó meccsap. Ugye azon a drafton úgy volt, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem Zion, Zsá és RJ Barrett volt az első három pick, tehát nyilván, amikor az első kettő találkozik, főleg úgy, hogy amit mi is beszéltünk, hogy Zion ahhoz képest, amikor a hype-al jött be, ahhoz képest mennyivel túlnőtte Zsá. Bár Zsá is aktívan szabotálja saját karrierét, úgyhogy nem kell nagyon félteni. Viszont ha már szóba hoztunk, akkor egy villámreaktal, mert gyerünk. Pont RJ Barrett, most pont ahogy leültünk felvenni ezt a podcastet, pont most jött be egy csere.
Mi történt? Dávid?
A Knicks és a Toronto.
Tudududum.
A Knicks és a Toronto cserélt. Ugye a Torontónál OG Anunoby egy olyan játékos, akit szerintem közel egy éve mindenki próbál megszerezni, tényleg egy prototípus ilyen kis csatár, erőcsatár átmenet, amit szerintem minden csapatnál jól jön, és a Knicks most cserélt érte, és a cserébe RJ Barrett, Immanuel Quickly, egy második körös pick ment Torontóba, és OG Anunoby és Precious, nem tudom ki
mit csinálsz?
Precious Achiuwa.
Precious.
Nem tudom, mi történik.
Drágaszág.
Drágaszágom Achiuwa ment a bocsánat, a Knickshez. Úgyhogy végre elmozdították OG-t. Szerintem...
Ez téged meglepett ez a dolog?
Abban a szempontból igen, hogy
Nem tűnsz meglepetnek, barátom, nyugodtnak tűnsz, mondom, nem? Vegyél már egy cukorkát.
Köszönöm. De hogy ezt tudtuk, hogy a Knicks aktív lesz, kell is nekik. Volt egy ilyen nagyon érdekes, ez egyik ilyen kosárlabdás műsorban, pont mondta az egyik szakértő, hogy szerinte a Knicks soha nem lesz bajnok és ilyes ezzel a kerettel, mert hogy Jalen Brunson a legjobb játékosod, akkor nem lehetsz bajnok és ilyes, mert alacsony játékosok az NBA-be soha nem vezetnek bajnoki címre csapatokat, kivéve Steph Curry. És ugye belegondolsz ebbe, tényleg van, nem tudsz mondani egy ilyen 180-190 centi curly játékost, aki bajnoki címig vezette volna a csapatát, úgyhogy szerintem jó csere.
Nem csak közben jár az agyam, hogy...
A Knicks szempontjából szerintem ez a jó csere a Knicks szempontjából is, meg a Raptors szempontjából is. Kérdés, hogy a Raptorsnak most...
Iverson hány centi volt?
De nem is lett bajnok.
Ja jó, csak tehát, úgy, most legendás viszonylag az, alacsony játékosokat
amúgy, akit ide mondhatsz, az pont detroiti Isaiah Thomas.
Igen.
Aki azért valljuk be, hogy vezére volt annak a csapatnak, úgyhogy Isaiah Thomas szerintem még abszolút ide lehet rakni, de tényleg ritka. A Raptorsnak szerintem abban a szempontból, hogy RJ Barrett még mindig fiatal, Immanuel Quickley-nek így volt is helye Torontóban, vagy bocsánat, a Knicksben meg nem is, úgyhogy neki jó egy ilyen új kezdet. OG-ra valószínűleg akkor ez volt a legjobb, amit kaptak volna, Achiuwa meg nem egy akkora áldozat.
Chris Paul milyen magas?
Alacsony, de ő sem bajnok.
Azt mondja, hogy igen, tudom, csak most... Hogy...
Mondhatod, az csak esetleg még, de nem, igen, még aki ezen jutott a John Stockton, de ő sem lett bajnok ugye Karl-Malone-nal párba, ugye nem nagyon, tényleg nem nagyon tudsz mondani. Mondom, Isaiah Thomas, Steph Curry, de nagyon alacsony, tényleg ilyen alacsony kistermetű irányítva.
Steph hány centi, ezt nem is tudom, én nem tudom.
Hát szóval ilyen 185 és 190 között van, de mindjárt megnézzük.
Szóval
visszatérve a cserére, a Toronto szempontjából szerintem ez azért érdekes, mert ez azt jelentheti, hogy akkor a Raptors elindul most egy rebuild felé, ami felveti a kérdést...
188!
Ez mondom. Felveti a kérdést, hogy akkor vajon Pascal Siakam is úton lesz-e, Gary Trent Jr. úton lesz-e, tehát hogy végre látjuk azt, amit már évek óta mondunk, hogy akkor a Toronto Raptors bajnoki címe óta mondjuk azt, hogy talán itt lenne felrobbantani ezt a csapatot, miután Kawhi ott hagyta őket, és újraépülni. Valószínűleg ez az első lépése ennek, bár tudjuk, hogy Masai Ujiri, nem tudok ma neveket kimondani, szóval, hogy elég érdekes módon tudja a csapatait igazgatni, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz egy ilyen teljes szétszedés a Raptorsnak, de én úgy gondolom, hogy ez egy lépés arra felé, hogy a Raptors azt mondja, jó, akkor kezdjünk erre egy rebuildet. Úgyhogy egy jó csere, meglátjuk, hogy mennyit fog dobni a Knicksen.
Izgatott vagy emiatt a csere miatt, barát? Hogy fogsz aludni? Én engem ez érdekelne.
Azért nem vagyok, mert azért OG, tehát férjed, OG egy nagyon-nagyon jó játékos. Nem gondolom azt, hogy a Knicks-et feljebb rakja egy polccal. Ha mondjuk ez, nem tudom, ha mondjuk pont a Warriors lett volna, akkor azt mondom, hogy igen. Akkor ők feljebb kerültek egy polccal. Én nem érzem azt, hogy... Tehát hogy ez a tipikus, amit szoktak mondani angolul, ez a floor raiser, meg a ceiling raiser, hogy így az alap teljesítményedet növeli, vagy meg van, vagy a plafonod. És nekem OG egy kicsit olyan, aki az alapot emeli meg. Tehát nem feltétlenül vissza bajnoki címhez.
Tehát a minimumod lesz főjebb.
Így van. Igen. Jobb csapat leszel, de nem leszel szem sokkal közelebb egy bajnoki címhez. De hát a függetlenül egy jó csere.
Igen, mert ez van ez. Egyébként ez minden munkahelyen van ilyen. Tehát, hogy vannak azok a tipikus emberek, akik mondjuk soha nem csinálnak hármasnál rosszabb teljesítményt.
Igen, és ő ad egy ilyen jó alapot,
így
amire
van,
lehet építeni.
De azok az emberek soha nem fognak 5 plusz se csinálni. Igen. Tehát, hogy a legjobb napjaikon maximum tudnak egy 4-es, de akkor nagyon-nagyon jó napjuk van. Viszont vannak azok az emberek, vagy az a típusú kategóriájú ember, aki valóban tud 5-öst, sőt, sokszor 5 csillagot, de tényleg vannak olyan napjaik, amikor 2-est csinálnak.
Te melyik voltál, barát?
Én ez az utóbbi.
Ez az utóbbi voltál?
Egyébként a 2-est szerintem azért nem, tehát azért a 3-ast én is mindig hoztam, de nekem szoktak lenni, tehát nekem vannak
gyengébb napjaik.
Nem, akkor
és
vagyok 3-as.
És vannak brilliáns napjaik.
És vannak nem csak, hogy brilliáns, hanem non plus ultra. Emlékszem, egyszer kirúgták az egyik stábot, és minket vettek fel helyére, hogy csináljunk reggeli műsor. Szerintem az első vagy a második műsor után jött be a teljes vezetés, és azt mondták, hogy mi a második napon megcsináltuk azt, amit az előző stáb az elmúlt 2 évben soha nem tudtak eljutni addig.
Egy flex ide. Én nem is tudom, melyik vagyok.
tudod, ez a kőpapír olló, vagy pedig luftballon a Joy.
Nem, az a Joy. Fire. Fire
volt. Nem, meg volt a hőlékballon, Luffy-t is mondott.
Nem, fire. Fire volt.
Valami.
Rock, paper, is a fire.
Ez volt, fire.
Igen,
volt.
Ami amúgy csak a papír ellen jó, hogyha belegondolsz.
Miért?
Hát a kővel mit csinál a fire?
Megolvasztja.
Milyen fire?
Attól függ milyen. Hát és
hát,
a,
jó, hát,
és a láva?
Ja, az nem fire.
Hát, az maga a fire.
Ne, az nem fire.
A láva.
Az izzó valami, de hát
így
nem
van,
jég.
Mert erős tűz melegítette.
Na, mindjárt, igen.
Pere, kőpapír, olló. Olvasztottál te már meg ollót?
Nem. Te olvasztottál meg ollót?
Minden nap. Én vagyok a legendás ollóolvasztó. Olló, hallod, ez lenne egy ilyen igaz, a brit királyi családnak lenne egy ilyen leágazása, ollóolvasztó Károly.
Szerintem
az a ollóolvasztó Károly, mikor a towerbe vetett mindenkit.
Szerintem a Habsburgoknál, amikor elkezdtek ilyen nagyon degeneráltak lenni, akkor nálunk biztos volt.
Habsburg Otto likes this, igen.
Fú, most pont láttam egy-két ilyet, ahogy láttam egy ilyen videót, akik így ahogy végigkövették, hogy mennyire kezdtek el degenerálódni, mikor így nagyon így egymás.
Ja, mert családon belül házasodott mindenki.
És a vége már ullóolvasztók lettek.
Na.
Királyom, mit csak ullóolvasztók.
Voltam egyszer egy előadáson, ahol ott volt.
Utána elkezdjük a podcastot ígérni.
Ott volt a Habsburg trónörökös is.
Már...
egy előadás volt egy
Mária Teréziáról. Nem csak a Habsburg családnak az leszármazottja. Hát ő már nem trónörökös.
Hát lényegében, ha királyság lenne, akkor most ő lenne a király.
Szerintem előbb ütnék agyon, de mondd tovább.
Mindegy. Ne hülyeskedj, kit ütnek itt agyon ebbe az országba? Akár mostani királyt agyon ütik, senki hozzá se. Hagyjad már. Na, szóval, hogy ott volt ő is, és a történész, aki tartotta az előadást, Mária Teréziáról tartott egy előadást, vagy beszélt, és hát ez egy ilyen krakéler bele való, már nem él szegény, de egy nagyon-nagyon jó fej történész volt, és elkezdett beszélni arról, hogy milyen legendák övezték a Habsburg házat, és Mária Teréziát. És elkezdte, hogy a Mária Teréziáról még az is ment, hogy lovakkal is kipróbálta. És figyelj, és én néztem a trónörökös fejét, amelyik elvörösödött, és így így ült, hogy most mit csináljak itt, most fölrobbanjak, vagy most ne. És a pacák meg ilyen nagyon lazán
váltatotta
az előadást. Szóval egy érdekes dolog volt.
Biztos, hogy történtek ott nagyon degenerált dolgok.
Így
amúgy
van, legalább annyira, mint amennyire Dre szerintem történései vannak, aki üt, vág, karatézik. Úgy tűnik, hogy nem illik ide most már a mai nem ligába. A kérdés az, hogy valóban, és aztán erről egész hosszan ki lehet fejteni. Megnéztem, hogy miket mondott róla Shaq egyébként, majd mindjárt előszedjük. Fejtsük ki, hogy mi történt Draymond Greennel.
Igen, ugye még nem reagáltunk arra az esetre, ami legutoljára történt, mikor ugye Draymond Green a Phoenix Suns elleni meccsen
kemény.
Úgy érezte, hogy a legjobb megoldás arra, hogy vagy leválassza magáról, hogy Jusuf Nurkicsot, az, hogyha konkrétan halántékon vágja forgásból az ember.
És utána eljátsza, hogy véletlen volt.
Igen.
Sőt, ő botlik meg, és szinte elesik,
de ugye
mert annyira.
Azt kezdte el magyarázni, hogy Jusuf Nurkics fogta a mezét, és én visszanéztem azt a lassítást.
Nem fogta, tolni tolták, de ennyi kontakt belefér.
Hozzáért meg, lehet, hogy megfogta egy pillanat, de most könyörgöm, bárki, aki védekezett már kosárra, nyilván
persze,
meg,
ne hülyeskedj,
amíg nem húzod, meg téped, meg nem tudom, próbáld annál fogva levinni a földre. Persze, hol ne? Röhelyes, ami ugye Draymond
csinál.
Tehát
egy felnőtt filmbe belefér.
Hát az abban meg főleg. Ennyi tépés, ez csak az előjáték.
Hát azért mondom.
Azért Greennek többet kéne ilyet néznie. Tehát nyilván ott rögtön kiállították, és utána pedig határozatlan időre tiltotta el a liga.
Helyes.
Ugye kijöttek azok a hírek, hogy a határozatlan idő valószínűleg azért határozatlan idő, mert hogy valamilyen ilyen counselingon, vagyis valami tanácsadáson kell neki valószínűleg részt.
Anger managementen.
Így van, valamilyen anger managementen. Kíváncsi leszek, vagy nagyon kíváncsi leszek, valószínűleg nem fogjuk soha megtudni, de én tökre kíváncsi leszek, hogy a liga ilyenkor ezt így hogy navigálja.
Hogy
tehát,
menedzseli.
Hogy, igen, hogy azt mondják, hogy jó, keres valakit, és akkor ő úgymond
tuti, hogy
leigazolja.
Ne hülyeskedj, az NBA körül 1000%-on vannak professzionális anger management.
Nem csak, hogy az érdekel, hogy vajon ezt ilyenkor az NBA határozza meg, hogy nézd hozzá, elmész, és mit tudom, vagy hogy
Green, és akkor ő ad egy igazolást,
és akkor ő leigazolja, vagy...
Szerintem azért lehet a liga, mert a Green ad neki, nem tudom...
De én is rögtön ez
ad neki 5000 dollárt, vagy 10 000-et, és akkor kap egy igazolást.
Igen. De hogy én, de pont amit te mondtál, hogy én amúgy abban a szempontból tökre egyetértek most a ligával, hogy ez az igazi megoldás. Tehát nem az a megoldás, amit mondjuk azt mondjuk, hogy jó, tiltsuk el 20 meccsre, mert hogyha 20 meccsig csak otthon ül, és így gyűl benne ez a izé, hogy engem eltiltottak 20 vagy csak véletlenül halántékon vágtam valakit, miután kifolytottam Rudy Gobertet, meg állandóan verekszem, akkor visszajön is még nagyobb baj lesz. De ez alapján azt mondom, egy tök jó gondolkodás, hogy igenis, akkor elfogadjuk, hogy ezt most te nem tudod jól kezelni, és menj el és keres valami segítséget, akivel vissza tudsz jönni, mert nyilván ez a ligának egy...
Tehát egy értékes játékos, egy csomó, meg azért neki, figyelj,
hát gondolom... Hát ez rohadt nagy arcvesztés a ligának.
Így van, meg tehát, azért, hogy... tehát hogy Greenbe, ha úgy nézzük, egy csomó pénz van.
Hogyne?
Tehát, amúgy, hogy amúgy... benne fekszik egy csomó pénz, már úgy értem azt, hogyha egyébként ugye a liga azt tudod eladni, amikor valakinek az ismertsége magas. Tehát ha nincs, és Greennek viszont tök magas az ismertsége, hogyne. Az, hogy kedvelik vagy nem kedvelik, az más. De... Ugyanúgy, mint a média szereplőket, mindenkit szondáznak, hogy milyen az ismertséged, és milyen az elfogadottságod.
Igen,
és
igen.
Hát gondolom nála is. Az, hogy felépíts
neked
valakit...
Neked mindig maxon volt minden.
Nekem, engem soha senki nem tudta. Tehát, hogy rólam anyám nem tudta, hogy mi van. Nem, azért valamennyire, de hogy ez rólam... Egyébként olyan volt már, hogy volt egy, ültem egyszer egy étteremben, az egy tévés csaj volt ráadásul, tehát hogy ő képernyőn volt, és kajáltunk az étterembe, és odalépett hozzánk a pincér, és azt mondja a srác, ne haragudj, te véletlenül nem a rádióban, és tök zavarva voltam, hogy nem a csajt ismerte föl, hanem az én hangomat.
De azért hízott a májad.
Volt picit. Olyan, hogy mentem be a West Endbe, és odalépett mellém két civil ruhás rendőr. És azt mondják, hogy jól pont, hogy igazolja magát. És így álltam, hogy mi van. De ez így ünnepek táján volt. Hogy igazoljam magam. Mondom, nincs nálam semmi, csak leugrottam ebédelni egyet, meg egy könyvet venni. Egyébként tényleg így volt, akartam venni egy könyvet, és mondom, akkor gyorsan valamit bekapok, valami kajálok egyet. Magas labda volt. És mondtam, hogy nincs nálam semmi. És azt mondja az egyik rendőr, vegye ki a kezét a zsebéből. És mondom, esküszöm, az volt bennem, hogy fogom, és fölteszem a kezeimet, mintha megadnám.
Egy ilyen amerikai...
Mondom, csak kérem, ne lőjön le. De hogy nem is értem, hogy miért piszkálják az embereket, hogy megyek be a...
Nem, én soha nem történt.
A plázába. Na, long story short, hogy ott is nem tudom, hogy mi volt, bemondtam a nevem nekik, vagy mit tudom én, és ott az idősebbik zsernyák hallgatott.
Ja, és
annak idején, és ő neki ez így leesett, és akkor a másik meg, a fiatalabb megmondta, hogy de hogy vigyük be meg, de tényleg, tehát meg, hogy mert hogy nincs, nem volt nálam semmi igazoló okirat, és bemondtam neki az akármit, és akkor mondta, hogy jó, figyelj, hagyjad már, ő nem az az ember, akit miatt itt le kell állítani, de akkor szerintem utána én láttam őket még hetekkel később is, szerintem nekik az volt
lehet,
a dolguk.
Ilyen akció volt.
Nem, hanem, hogy ők mászkálnak, ugye akkor tele volt az aluljáró, most nagyon rég nem jártam arra, az aluljáró ilyen vásár, bazárosokkal. Tehát, hogy lehetett venni karácsony tájékon, és ők ugyanúgy az emberek között mászkáltak, onnétom csak, hogy megismertem őket, ugyanúgy mászkáltak az emberek között, és nézték, mintha az árukat nézték volna, meg az ember, szerintem lehet, hogy zsebtolvajokra vadásztak, és én egy zsebtolvaj kinézetűnek néztem, tehát ennyit az ismertségről, tehát hogyha valaki, akkor én egy zsebtolvajnak nézek ki max.
Igen.
Ennyit tudok kihozni az ismertségből, illetve fontos, hogy nem tudom, te tudtad-e, hogy hogyan jelölték a western filmekben régen, hogy ki a jó, meg ki a rossz szereplő. Nem. Honnét tudtad már a legelején?
Nem tudom.
De ez csak eleinte volt, később ezt összekavarták, tehát ezzel manipuláltak, hogy kinek milyen színű volt a cowboy kalapja. Tehát
sötét az a...
Így van. A fekete kalaposok mindig gonoszak voltak, és jött a fehér, vagy a vajszínű, vagy a virágos kalapos, az pedig a jó volt őrendet. De ez eleinte tényleg innét indult. Aztán ez nyilván bonyolódott.
Aztán rájöttek, hogy megzavarod.
Így van, az a megcsavarod, és akkor az még sumákabb, tehát hogy az még nehezebb lesz. És... Én akkor egy fekete baseball sapkába mentem be. Én ezért gondolom.
Minden megvan magyarázva.
Én ezt gondoltam,
téged, hogy ez... téged látnak fekete baseball sapkába, én is ráhívnám a rendőröket.
Na, és vissza Green ismertségére, tehát hogy azért ő egy ismert ember, akit tök jól el lehet adni. Tehát, igen, hogy azért, és amíg fel is felhozol egy új embert, vagy egyáltalán az ő ismertségére, vagy elfogadottságára, azért az egy csomó idő, meg pénz.
Hogyne, persze, meg pont, hogy te mondtál, hogy valaki szereti, valaki nem, de hogy nagyon sokszor pont azért nézed, mert nem szereted.
Igen,
szóval ugyanúgy hates to love him, szóval hogy ez tökre működik. Ettől függetlenül ugye ti is kértük szavazásra amúgy, hogy ti mennyi időre tiltanátok el. Volt
örökre.
5-10 vagy 10 plusz meccs.
Én 10 pluszra szavaztam,
82% 10 plusz meccsre szavazott. Az eltiltás óta ugye eltelt 8 meccs, és ami nem annyira jó hír Greennek, hogy szóval hogy a Golden State nem tűnik úgy, mint akinek nagyon-nagyon hiányzik Draymond Green, és szerintem ez az igazi legnagyobb veszély Greenre. Hogy mi van akkor, hogyha a csapatrendszerről mi is beszéltünk, hogy már nem éri meg a fejfájást Greennek a pályán nyújtott teljesítménye. Ugye 8 meccsből 5-öt megnyertek, nyilván nem a leges legjobb csapatok ellen játszottak, de azért volt Clippers, Denver, Miami elleni találkozói kezenken kikaptak, de volt a nyertes meccsek között a Celtics ellen is dupla vész, szóval nem voltak nagyon-nagyon könnyű meccseik. Több játékos is előrelépett, hiszen ez is egy veszély Greennél. Ugye Klay számai kifejezetten fellőttek, és mi is beszéltünk erről, hogy mennyire rosszul játszik Klay Thompson. Mióta eltiltották Draymond Greent, 15,4 pontról felugrott 22 pontra, 39%-ra a mezőny százaléka felugrott 48-ra, és a triplája 34-ről 46-ra. Tehát egy teljesen más játékos Klay Thompson, mióta nincs Draymond Green, ami egy picit ellentmondás, mert mindig azt mondjuk, hogy Draymond Greennek az a legnagyobb értéke, hogy a többieknek helyzeteket teremt, és hogy a többieknek megkönnyíti a játékot, és most egyelőre ez így nem
most
látszik.
Most egyelőre az egész csapatnak megnehezíti az így, életet.
Amúgy ez,
nem a játékot, az életet.
Ez tökre benne van, amúgy az egyszerűen, hogy nekem is emlékszem, hogy volt egy időszakom, mikor játszottam NB2-ben, amikor én is éreztem azt, hogy nagyon gyorsan felkaptam a vizet. És hogy nagyon sokszor technikait, vagy buta faltokat ütöttem be miatt, és emlékszem,
hát, hogy... butát nem, biztos, hogy nem.
De teljesen volt egy edzőm, és így leültetett, és mondta, hogy jelenleg, mert egy kezdő voltam, és egyszer csak az egyik meccset végigültem. És így néztem rá, hogy mit tett, és mondta, hogy figyelj, jelenleg egyszerűen nem éri meg felrakni a pályára, mert az oké, hogy te kipontozódsz, vagy technikait kapsz, de mindenki körülötted feszült lesz miattad. Senki se tudja, hogy te hogy fogsz reagálni.
Ezt te is tudod,
és
van ilyen.
Szerintem ez tökre benne van, hogy
lehet... Ez vagy te mostanában az én életemben. Hát én nem vagy... tudom, hogy miért vagy feszült, én meg jövök, hogy de hát én csak
én vagyok a fény az életedben.
Na, ez az én dumám neked. Én szoktam mondani.
Én vagyok a fény az alagút végén, amire egyáltalán fölkelsz.
Plusz jel vagyok, fölhívozom, mi van, ma megint miért zavarsz? Így veszi fel nekem a telefont. Majd én annyit mondok, hogy csak azért hívlak, barát, hogy milyen napod van. Igaz vagy nem igaz?
Igaz, mit mondasz, amikor én hívlak fel?
Nem tudom.
Mit akarsz már megint?
Mert téged idézlek. Nem igaz. Nem.
Hazudik.
Azt szoktam mondani, hogy szervusz barát, de örülök neked, milyen napod van. És azt szoktam mondani, hogy most már még jobb a napom, hogy hallak. Ezt szoktam mondani, barát.
Erre kiírhatunk egy szavazás, hogy ez ki is ilyen.
De ez a valid valóság.
Így van.
Ez így van.
És még akit meg akartam említeni, az Trace Jackson
Davis. Várja, még a Greenre én még nem fejeztem be.
Csak hogy azt akarom mondani, hogy Trace Jackson Davis, aki pedig 3 pontot átlagolt 8 perc alatt, most 20 perc alatt 9,6 pontot és 8,3 lepattanót, és egy blokkot, tehát azért látszik az, hogy lehet, hogy van ebbe több tartalék ebbe a Golden State csapatba, lehet, hogy fiatalokat is jobban fel lehetne építeni, úgyhogy én nem mondom azt, hogy ez a Warriors jobb csapat Green nélkül, hogyha csak így a játékos állományt nézem, de hogy jelenleg jobbat tesz nekik így kémia ügyileg, és a pályán az érzetet jobb.
A flow
jobb,
más lesz, igen.
Igen, jobb Green nélkül, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Én nem gondolom azt, hogy főleg tudjuk azt, hogy Steve Kerr azért így foggal, körömmel küzd a játékosaiért, és hihetetlen hűséges pont Greenhez, Curryhez és Klay Thompsonhoz, tehát nem gondolom, hogy itt hirtelen emiatt így elvágnák így a fát alatta, de több szerintem már nem fér bele. Szóval ebbe az évben, ha visszajön Green, akkor neki kell lenni így a legjobban viselkedő Warriors játékosnak, mert egyszerűen nem, előtted az összes, tehát tavaly Jordan Poole leütésétől, egészen eddig a pontig, hogy Jusuf Nurkicsot leütött, egyszerűen előtted az összes muníciót, amit az elmúlt években felhalmoztál.
Hitelességi kreditedet.
Így van, tehát most már nem fér bele több hiba, főleg úgy, hogy hozzátszom, hogy bocsánat, csak hogy 33 éves játékos vagy. Tehát te már nem egy fiatal hülye gyerek vagy, aki így jó beleférnem. Tehát, hogy egy 4-szeres bajnok, 33 éves játékos vagy.
Mondjuk így, hogy megkesmeredett.
Igen. Szóval amúgy szerintem, és erős beszéltünk, hogy simán benne van. Amúgy nem, mert tavaly még benne volt, most kapott új szerződést, most mitől vagy megkesmeredve?
Az élettől.
Az vagyok lehet.
Na, viszont két dolgot szeretnék akkor
mondani.
Mondd
el, barát.
Na végre valamit lehet. Szóval, az egyik az a Nurkicsnál. Tehát, hogy az mekkora volt a Nurkics, amikor kérdezték, hogy ő hogy fogadta.
Igen,
vagy,
igen.
Hogy egyébként hihetetlen nyugalommal nyilatkozott, néztem a nyilatkozatait.
Amúgy respekt neki, hogy nem kelt fel és ment
semmi,
neki.
Igen.
Okos volt.
Ügyesen is csinálta, hogy feküdt inkább a földön egy darabig még, és akkor ezzel talán el is egyhogy kicsit komolyabbnak mutatta a dolgot. Már ezért figyelj, piros volt a szeme az arccsontja a sajtótájékoztatón.
Igen, meg ez lehet, hogy nem kaptál akkorát, de maga a mozdulat halánték felé. Tehát, hogy nem, ezt nem kell eladni, ez azonnal kiállt.
És azt kérdezték, hogy hogy érezted magad, vagy mi az én, milyen érzéseid vannak igen. Ezzel kapcsolatban, mire ő szerényen csak annyit mondta, engem legalább nem folytott ki. Ez jó duma volt azért, ez nekem szimpi volt. Tehát, hogy azért ezt így vette.
Hát igen, könnyű célpont most, Green.
Igen. Igen, a másik, hogy utána megnéztem, hogy miket beszéltek Shaqék.
Igen,
róla,
igen.
Meg Barkley, és ott mindegyik mondta, az nagyon jó volt, mert Charles Barkley mondta, hogy miért most ne dumáljam már, vagy a Shaq mondta már oda-vissza, hogy te is fölment, én is csináltam ilyet, mondta a Shaq, én nekem is voltak bunyóim, te is csináltad.
Izé.
De és mondtak, hogy de jó, de nem, sorozatosan nem ilyeneket, nem ilyen szintű dolgokat csináltak, és akkor a legjobb az volt, mikor a Shaq mondta, hogy jó, figyeljetek, most akkor én most elmondom, hogy mi van, de do not interrupt me. De senki ne vágjon közbe.
Imádom, mert Shaq néha annyira ideges lesz.
De senki ne szakítson közbe. És elmondta azt, és ez egy érdekes kérdés, hogy szerinte nem kell, és nincs szüksége Greennek anger managementre, vagy hogy terápiára, mert hogy szerinte semmi baj nincsen a Greennek a pályán kívüli, vagyis maga a Green, mint ember, karakterével, viselkedésével, és akkor ő használta a on-court personát, vagy on-court personát, és az on-court personával van baj, mondja ő, és hogy ez viszont egy felvett szerep, és ő ezzel a pályán, ahogy viselkedik, vagy játszik, azzal kell valamit kezdeni, de ehhez nincs szükség, mondja Shaq, nincs szükség egy tanácsadásra.
Igen, ebben amúgy van valami, bár szerintem amúgy, tehát egy jó szakember tud segíteni a pályán betöltött szerepednek.
Szerintem egyébként hülyeség is, amit a Shaq mond, mert értem én, hogy a pályán vagy
igen,
valaki.
Tehát, hogy más, vagy lehet, valaki, hogy más, attól még de azon Greennél is kell segíteni.
Ez már szerintem összemosódott.
Igen.
Tehát, hogy azért itt ez nem olyan, hogy most fölmentem, és most játszom a kemény fiút, vagy a bad boy, én vagyok éppen.
Vagy amúgy nagyon sokszor szerintem amúgy előfordulhat az, hogy van amúgy a magánéletedben is probléma, és ez szivárog át amúgy a pályára, és nyilván mi nem látjuk azt, hogy neki mi van a magánéletben, és nem is kell róla tudjunk. De szerintem, mikor egy játékos ennyire kipörög így a normálisból, akkor simán lehet, hogy vannak külső faktorok, amiket amúgy a pályán élsz ki.
Te is látod, mindannyian tudjuk, ebben az országban élünk. Tehát azért pontosan tudjuk, hogy ha valaki egy picit elmegy külföldre, hogy az emberek, ha valami összekoccanás van, vagy valami, sokszor mosolyognak egyet, vagy özés, tessék, vagy a udvariasabbak. Itthon, ha csak valaki már csak a járdán nem úgy megy mellettem, vagy valami gond van, mindenki azonnal. Tehát ez az ország, ez a, szerintem mi vagyunk az idegbaj Teslái, tehát mi nulláról 2 másodperc alatt vagyunk 100-on. Tehát, hogy nálunk mindenki nagyon hamar fölkapja a vizet, és ez pont azért van, mert hogy
az élet rohadt nehéz.
Elfojtott nehézségek vannak, és ezeket valahol ki kell, hogy robbanjon, és ilyen szituációkban robban ki. Tehát valóban lehet, hogy valami másik magánéleti persze probléma játszik itt közre.
Reméljük, hogy nem, de hogy szerintem simán átszivároghat a magánéleted. De ugyanúgy, ahogy a munkádba beszivároghat, nyilván ezeknek a játékosoknak.
Azt nem tudom egyébként, hogy milyen személyiséget tudsz választani, vagy hogy mi lehet a Greennek ez az on-court personája.
Hát ő mindig is egy ilyen enforcer volt, egy ilyen... Ezt beszéltük is, hogy a Golden State-nek kell egy Draymond Green. Tehát annyira nincs ilyen játékos az egész Warriors-ba, aki beleáll a balhékba. Tehát, hogy alapjáton Green ezzel kereste meg a kenyerét egészen eddig a pontig, és semmi baj nem volt ezzel, az elmúlt egy-két évben túlcsúszott. És szerintem amúgy erre a legegyszerűbb magyarázat egyszerűen annyi, hogy amit te is mondtál, hogy megöregedett Green. És nem csak, hogy ezt azért mondom, hogy valószínűleg érzi azt, hogy fizikailag egyszerűen már nem tud annyit tenni a pályán. És próbálja ezekkel a túlkapásokkal egyensúlyozni.
Mutatni, hogy itt vagyok, igen, még számítok, már, még fontos vagyok.
Már nem vagy az a védő, már nem tudsz úgy odaérni, elveszítetted azt a kevés atletikusságodnak is egy részét, és érzed azt, hogy kezd kicsúszni a kezedből ez az egész.
Pedig még olyan fitten fut ki a pályáról, mikor kiállítják.
Akkor tele van energiával.
Igaz? Hogy kocog kifelé, ilyen kis vidáman.
Amúgy ez ahogy nem szeretem benne, hogy ilyenkor még ugat a közönség felé. Szóval, hogy fogadd el, hogy hibáztál, menj le, nem azt mondom, hogy fület farkat behúzod, de hogy így ne verd már még a melledet is, hogy leütöttél valakit, aki nem figyelt, meg lefolytottad Rudy Gobertet hátulról,
szegény.
És akkor te mire emberkedsz? Tehát nem beleálltál valaki.
Ez az áldott jó Rudy Gobertet, akivel...
Ahogy az egyszerűen, akkor Rudy kinek ártott?
Ő az, aki mellé odaülnél karácsonykor a vacsorára, nem? Mert tudod, hogy egy jó, biztos, hogy jó buli lenne.
Én biztos, hogy Rudy, amúgy tök jó ember.
De egyébként őszintén Greennel ülnél a karácsonyi vacsoránál, szerintem egy idő után félnél, hogy hát ha iszik, és mi lesz akkor, nem?
És így leüt hirtelen.
Iszik 2 puncsot,
basszus,
és mi történik akkor, miután megivott 2 puncsot?
Lefolyt, és pont egy bagli van a torkodnál.
Tessék, és vége is. Vagy ezek, mint amit most kaptam, ez a nagyon jó görög joghurtos sütemény.
Egyet, barát.
Nem akarok enni, mert nem tudok beszélni.
Nem baj, egyél egyet.
Na, kanyar, valamit még akarunk.
Nem, mehetünk tovább. Következő elégedetlen.
Jó, a következő elégedetlenünk az örök elégedetlen az NBA egyik nagy primadonnája, akit egy időben szerintem nem is akartunk a nevünkre, vagy szánkra venni a nevét.
De hogy... utána megváltozott, és most kezd visszacsúszni.
Egyébként igen, megint.
Volt neki egy egész jó időszaka.
Mindenkinek vannak jó időszakai. Ez van nekem most, amit a Dávid nem tud elfogadni. Nehéz ez nekem, de együtt
kell. Én örülök a te jó időszakodnak.
A magyar kosárlabda podcast széna Kevin Durantjével csinálom én. A Tears of Jordan podcastet. De a lényeg az, hogy Durant újra elégedetlen, és igazából jönnek a hírek. Miről szólnak a hírek, Dávid?
Igen, ugye kijöttek azok a hírek,
hogy... Rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a... Hogy van tovább?
Pokorra akar jutni, annak balra a második ajtó.
Dur!
Na, a Szentpéter-szigetekre.
Na, jó van, végre minden... valamit. Végre tudsz valamit.
Szóval, igen, kijöttek azok a hírek,
irodalmat
hogy...
nem.
Azt nem. Hogy na, igen. Durant újra elégedetlen, vagy hogy hát nem frusztrált azzal, ahogy a Phoenix idén teljesít. Nyilván némileg azért ez érthető. Pont, amikor most vesszük ezt fel, 30-án, szombaton pont előző hajnalban volt újra az első meccs, amikor Bradley Beal, Kevin Durant és Devin Booker együtt a pályára tudtak lépni. Most 16-15-ös mérlegük van, 10. helyen állnak a konferenciájukba. Pont a Warriors-szal csatáznak itt az utolsó play-in térő helyekért. És nyilván se a Suns szurkolók, se Kevin Durant nem úgy érkezett a Sunsba, hogy akkor mi majd itt a play-in-ér fogunk szenvedni. Főleg miután cseréltek még Bradley Beal-ér is. Viszont és ezt többen írtátok ti is kommentben, mert nyilván kiírtuk ezt is szavazásra, hogy ezt a Suns csapatot pontosan azért kellett kibelezni és kicsontozni, mert Kevin Durant érkezett, mert Bradley Beal-t akarták behozni, és amiért az egyetlen opció az volt, hogy minimum szerződési játékosokkal fogjuk feltölteni a padot. Nyilván ez azt annyit jelent, hogyha lesz egy sérülésed, vagy akár kettő, akkor nagyon erősen megcsapan a játékerőd, mert egyszerűen, ahogy szokták angolul mondani, hogy top heavy, tehát hogy a nagyon jó játékosok, igen, tehát a nagyon jó játékosokra elmegy a fizetési sapkádnak a 80%-a, nem több. És ilyenkor nyilván Ball-Ball, meg Grayson Allen, meg Chimezi Metu, meg Yuta Watanabe ülnek a padon, akik mind nagyon szerethető játékosok, de hogyha hirtelen azt kéred tőle, hogy figyelj, most akkor 20-30 percet kéne játszani, és igen, nyerő kosárlabdát, akkor így nézd rá,
és
hogy...
És átlagolja annyit, imád... mint Wemby.
Igen.
Aki egyébként miket megy.
Nagyon jó. Most volt egy nagyon-nagyon erős
miket
meccse.
Játszik.
Most volt egy 37-7... Nem.
20 perc alatt...
36-6-7-es meccse.
Igen, meg volt, hogy 20 perc alatt dobott 20, nem na, tudom, brutál.
De tényleg, amit beszéltünk Wembynél, csak egy gyors intermezzo, Wembynél tényleg ez. Vannak meccsek,
de
mikor...
Mit akarunk?
De nem, én ezt nem negatívan
most
mondom.
Most a 30. meccsét játsz az NBA-ben.
De azt mondom, hogy egy rukitól teljesen jó, de szerintem pont ez a, én ezt pont úgy akartam mondani, hogy ez pozitív, hogy látod a jó meccseken, hogy mi lesz majd.
Tehát, így van.
Tehát látod, hogy ez
őneki
brutál
lesz. Így van, gondolj bele, most ő ebben a szakaszában van a karrierje, így mutatom, hogy lássátok, ebben a karrierben van, és most még fölér, és majd mikor platón lesz. És jönnek a,
és az ki tudja, hogy
a
mikor,
prime évek.
Igen, ez nem felejtsük el, hogy ez még egy 5-6 év, mire Wemby így jól érzi, és utána
mi
lesz.
Ha kevesebb.
Lehet, de szerintem tök normális. Tehát a legtöbb, ha megnézed, amúgy tényleg a legnagyobbakat.
Popovicsék úgy ki fogják kerázni, hát figyeld igen meg.
Ha megnézed a legnagyobbakat, Jordan, LeBron, Kobe, tehát jó, Kobe-nak előbb összejött Shaq miatt, de hogy azért ezek 5-6 év, az teljesen nem. De nem azt jelenti, hogy addig nem lesz fenomenális, csak hogy onnan kezd el majd.
Hogy milyen riasztó volt, én abszolút megijedtem, amikor nézted a bemelegítésnél,
amikor
rosszul a
bokáj...
lépett a bokájával, és
nem,
néztem,
hát ugye ott állt egy
labdaszedő. De azt néztem, hogy rálépett a lábára, vagy nem? Mert azt nem láttam.
Rálépett, szerintem amúgy tényleg hibázott a labdaszedő srác, mert én értem, hogy neked csak az a dolgot, hogy labdát szedj, de hogy, tehát, hogy tisztába kell lenned, amit történik körülötted. Tehát figyelj! Tehát, hogy itt azért játékosok ugranak, mennek, melegítenek, kell neki, főleg egy Wemby méretű srácnak, kell hely, hogy kifusson. Tehát ő nem felugrik, leérkezik,
jó,
és megáll.
Ez az honest mistake, tehát, hogy ez nem...
Hát, nem tudom. Nem, ez ugyanolyan, és nem az ő hibája, tehát félrejtés, nem az ő hibája, de hogy ez ugyanolyan, mint a pálya szélén ülő kamerás emberek.
Igen.
Hogy annyira közel vannak, hogy rengetegszer emiatt megy ki játékosok bokán, mert
de
nincs kifutó.
De őrájuk nincs valami szabály egyébként?
Nincs, mert ugye az NBA-nek az a jó, így van.
A látvány.
És ez ugyanaz, mint a courtside seats. Ugye, hogy ott gyakorlatilag ezek a pálya melletti szék, szinte bent ülsz a pályán, és éppen emiatt azért nem egy, nem két sérülés látunk volt, mikor emiatt.
Ki volt a Kevin Hartnak valaki, nem is tudom, ki ült az ölébe, valaki egyszer arra ment.
A, szerintem pont amúgy Anthony Davis.
Anthony Davis. Anthony és utána ment a LeBron is.
LeBron úgy tett, mint a rács nő is, igen. Ja, de hogy azért mondom, hogy ez benne van, én nem mondom, hogy a srác hibázott, de szerintem ez egy ilyen konstansan ott lévő probléma az NBA-nél, hogy ütközik egy picit a játékosok védelme. És a showért hozott áldozatok. És a Wembynél ez tipikusan ez, nyilván nem a labdaszedő, de azt mondom, hogy figyelj.
De nem tudom, mennyire értetek-e, vagy értesz majd te is akár ezzel egyet, de én örülök, hogyha valaki kommentbe akár megírja itt a csatorna alatt, hogy mit gondol erről, hogy alapvetően oké, hogy ez egy sport, de ugyanolyan...
Showmisor.
Abszolút, egy, abszolút az egész showmisor. Egy valóságshow. Tehát, hogy
hát,
de is ez konkrétan egy valóságshow. Tehát, hogy az egész, gondolj bele, olyan szinten működteti azt a formanyelvet is akár, amit egy valóságshow működtet, azokat az elemeket, amitől egy valóságshow működik, és amitől működik, és hogy a sajtó is ugyanúgy működteti, szóval hogy egy az egybe ugyanaz.
Ja, persze, de ez mindig...
És közben pedig bődületes sportteljesítményt is látunk nyilván.
Hát ez bődületes sportteljesítmény, és köré jött az amerikai show elemek. Hát azt hogy éppen ezért elképesztő az NBA, szóval éppen ezért rohadt élvezetes, mert körülötte van ez is. De visszatérve Kevin Durantre. Szóval én megértem a frusztrációt, megértem azt, hogy nem boldog, de a sérülések nem olyan dolgok, amit a csapat, a vezetőség vagy az edzők befolyásolni tudnak. Az, hogy így kellett a keretet felhúzni, ez részben miattad és Bradley Beal miatt van. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nyilván Durant már ezt megcáfolta, hogy nem elégedetlen, mert itt tudom én, de azért a történelem azt mondatja velünk, hogy könnyen lehet, hogy Kevin Durant megint elégedetlen. Én azt gondolom úgy, hogyha most véletlenül ez is úgy érne véget, hogy nem lesz bajnoki cím, és mondjuk, nem tudom, jövőre Durant megint cserét kér, az nagyon csúnyán megpecsételni amúgy az ő legacy-t. Tehát, hogy nem futhatsz állandóan el a meló elől. Tehát, hogy valamikor el kell jönni az a pont, mikor azt mondta, hogy beleállok ebbe.
De
is,
hol kezdődik, és hol kezdődik a mellő? Hát azért brutál meccseket, meg brutál számokat hoz. Meg azért figyelsz, azért jól tud játszani.
De egészen elképesztő. Én csak azt mondom, hogy
csak hogy
OKC-ből eljött.
Értem, amit mondasz, hogy mindig, amikor azt kéne, hogy valahogy beleállni, de közben tehát nem értem, hogy hogy kéne neki beleállni.
Hát tehát szerintem itt a beleállással csak azt értjük, hogy amikor ilyen időszak van, amikor szar, akkor ne jöjjenek ki rólad ilyenek. Tehát pont amit te mondasz, elképesztő, hogy rakkolj, és senki nem fogja rossz szót szólni. De az a baj Durantál, hogy mindig ez történik,
de mikor... De a pályán meg csinálja a dolgát.
Na de jó, de ez tipikusan olyan, hogy az, hogy mit... Tehát azt hiszem, hogy LeBronnak is, tehát hogy csak hogy látsz, de LeBronnak is van abszolút egy ilyen tendenciája.
Nem, biztos hogy... nincs neki rossz tendenciája. Nem,
csak azt mondom, hogy mikor szarul megy, akkor LeBron is elkezd így nyilvánosan elégedetlenkedik. A különbség az, hogy LeBron soha nem kér cserét. Tehát ő elégedetlenkedik, de ott marad és végignyomja. Mindig végigjátsza a szerződéseit. És Durantben szerintem ez a legrosszabb, hogy van egy ilyen érzésed, hogyha tényleg szar lesz,
egyébként ez igaz,
akkor el fogja hagyni a hajót. Tehát, hogy ő nem marad süllyedő hajóval.
Csak még a sérülések kapcsán akartam még egyet kérdezni tőled, mert olyan jó hit vagy, és tényleg én szeretnék mélyet cippantani Rózsa Dávid tudásának tubákos szelencéjéből, jó?
Tehát lehet, tégy úgy.
Lehet, megtennéd, hogy az amerikai kosárlabda körüli tudatlanságon fehér foltjait egy kicsit satírozgatod, barát?
Kérlek.
Nem? Lennél olyan jó? Na, hogy hogyan lehet kalkulálni, tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy minden csapat számol a szezon előtt, vagy amikor összerakja a csapatát, és valóban egy olyan helyzetben vannak, hogy nem csak végig akarnak menni a szezonon, hanem tényleg mondjuk PO-ba akarnak jutni, sőt, mondjuk döntőt bajnoki akarnak címe. Játszani, tehát tényleg a bajnoki cím, hogy a sérüléseket hogyan számolják be, ezt a változót, abba, hogy hogyan építjük fel a csapatunkat. Tehát, mert igen, olyan nem lehet. Tehát én nem gondolnám, hogy az előfordulhat egy ilyen szinten, hogy valaki nem kalkulál azzal, hogy A játékos, mert nézzünk szembe, ott igenis tudjuk, hogy vannak Kevin Durantek, meg LeBronok, meg Lizék, de közben azt nézed, hogy van A1 játékos, A2, B1, B2, C1, C2, sem, hogy azt nézem, hogy oké, mi van akkor, ha kiesik A1 és C1, és mi történik akkor, hogyan változtatunk? Tehát biztos, hogy van egy forgatókönyv a sérülésre. Ez a kérdésem, hogy ezt hogy látod?
Igen, szerintem,
köszönöm, hogy itt vagy.
Szerintem, ugye, ha 100-nál maradunk, ez azért nehéz, mert ugye Bradley Beal kifejezetten sérlékeny játékos, igen, így a karrierje tekintve, Durannek is voltak azért nagyon csúnya sérlései, Booker viszonylag egészséges, de én úgy gondolom, hogy a legtöbb csapatnál úgy próbáld ezt megcsinálni, hogy nyilván gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy minimum pozíciónként ugye kettő mély kéne legyen. Tehát, hogy az A opciódra mondjuk egy Kevin Durant, igen, kell mögötte legyen, aha, egy kis csatár, akit mondjuk mondom, hogy te mondasz, egy 15 meccsre be tudjuk rakni kezdőnek, hogyha kell. Csak mondom, ez ilyenkor nehéz. És
ez amit a Broadway-en, mikor ott áll mindig, állítólag úgy van ott is.
Hogy
amikor,
ott van egy pótszínész.
Tehát, hogy konkrétan, igen, énekelsz, te vagy a sztár, csillogsz, de konkrétan ott van, hogy te fönt vagy a színpadon, és a csávónak az a dolga, hogy a takarásban ott áll, és nincs az, hogy ő majd bejön, ha te beteg vagy, hanem konkrétan, ha neked a második jelenetbe kimegy a bokád, akkor már ő jön be.
Igen, és szerintem ez a nagyon nehéz, és ez az, amit nagyon sok edző mindig mond, hogy és amivel szerintem nagyon sok NBA játékos tökértetően szenved, ez a staying ready, hogy készen kell legyél, tehát hogy nem tudhatod az NBA-be, hogy mikor fogják használni, hogy nézd, a következő 15 meccsen neked kezdő perceket kell, és hallom, szerintem bárki, aki, bocsánat, csak hogy bárki, aki kosárlabdázott, hogyha mondjuk sokáig voltál csere, és mondjuk hozzászoktál, hogy hasonló, hogy tök 10-15 percet játszol, és írtál azt, hogy...
Nulláról 100-ra kell, igen, menni, mint azt, a magyaroknak, figyelj, az idegbajban.
Kezdő vagy, és akkor 30 perc, és meghalsz. És NBA játékosként ez az, amit nem tehetsz meg. Tehát, hogy...
Láttam interjút színészekkel, és kérdezték, hogy mi a... És egy nagyon érdekes választ hallottam egyszer arra a kérdésre, hogy mi a legnehezebb ebbe az egész színész szakmában, vagy a színész létben. És ez, amit te is mondtál, ez a légy készen. Mindig, igen, készen kell lenned. Nem tudod ugyanis, hogy mikor jön vissza egy meghívás, vagy egy audition-ről egy szerepre, amit x időn belőle, és hogy mindig kész. Ami azt jelenti, hogy mindig formában kell lenned, nem lehet szétesve, fizikailag, mentálisan egybe kell lenned, és a legrosszabb az, hogy akkor is, amikor amúgy semmi nincs.
Igen.
Tehát nincs, és ez a legnehezebb, és azt mondta, hogy ez a mentális állapot a legnehezebb, amikor amúgy nincs szerep, nem hívnak vissza, semmi, de te akkor is úgy kajálsz, úgy olvasol, úgy alszol, minthogyha éppen a világ legnagyobb főszerepét kéne eljátszanod, és hogy ez állítólag iszonyat kimerítő.
Igen, de azt hiszem, hogy felőrli igen, NBA-ben is azt szokták mondani, hogy ez különbözteti meg a tényleg profi játékosokat. Hogy például ezek a nagy veteránok, tehát tényleg ilyen 35 fölötti veterán játékosok, akinek mondjuk hirtelen, például most pont hajnalban Houstonban Jeff Green azt hiszem 37 éves, és hirtelen kezdő lett. És hogy ezért, amit...
Nulláról százra.
Igen, és hogy ezek a veterán játékosok, amikor látod azt, hogy mondjuk ilyen idősebb játékosokat beigazolnak csapatok, hogy miért? Pontosan ezért. Mert ő tudja, hogy hogyan maradjon kész. Neki már valószínűleg a rutinból megy az, hogy készen állok arra, hogy játszak.
Edz, hogy készen,
igen,
áll.
Hát van egy évtizedes tapasztalatom, hogy ő tudja, hogy neki mi kell ahhoz, hogy ő bármikor készen legyen arra. De hozzátszom, hogy még így
ez
is.
Ez iszonyat nehéz.
Visszacsatolva, Taj Gibson pont a Knicks, ha már beszéltünk a Knicksről, aki cserélt, hogy a Taj Gibsont leigazolta a Knicks, és Taj elmondta, hogy Taj is azért már egy idősebb játékos, 36-7 szerintem ő is, és mondta, hogy hirtelen Tom Thibodeau bedobta, hogy akkor játszania kéne 15 percet, és mondta, hogy majd meghalt. Hogy hiába áll készen, de hogy ugye nem játszott egy csomó, de hirtelen bedobták 12 perc NBA játékra, és mondta, hogy azt hittem meg fog halni, és olyan is egy ilyen videó jelenne, hogy mutatja, hogy le kell cserélni.
De ezt hogyan tud, de most tényleg, de hogyan tudod ezt szimulálni?
Amúgy nem, ez meg a másik oldal, és kicsit ellent mondok saját magadnak, de ez az, amit nagyon sok NBA játékos mondani, nem tudod. Más szituációt nem tudsz szimulálni. Nyilván úgy kell edzened, mint hogyha meccse, és ezért amúgy azt hiszem, ez minden
pedig szinten... állítólag Kobe valaha legjobbat a zárt ajtók mögött játszotta.
Igen, valaha, na? Állítólag. De hogy mondják, hogy nem tudod, és szerintem ez tök igaz, bár nekünk is mindig emlékszem, az edző a haját tépte, hogy lötyöksz edzésen, és akkor hogy leszel kész, és ebben igaz, hogy nyilván úgy kéne edzened, mintha meccs lenne, de még ha úgy is edzel a meccs egy másik, egy
ez
teljesen
egy, ez
másik.
Ez egy nagyon érdekes dolog, talán lehet, hogy ti is láttatok, egyszer az Erdély Zsolttal láttam egy interjút, amiben elmondta, hogy amikor ő profi volt kint a németeknél, profi ökölvívó, akkor ugye ő még frissen került oda, és a Darius Mihalcevski nevű, nem tudom, ökölvívó talán mond valamit, ő hosszú ideig nagyon sokat védte meg a világbajnoki címét, azt hiszem a WBO-nál volt, bocsánat, ha tévedek, de a lényeg, hogy ő úgy edzett, ugye őnála is az volt, hogy jöttek, mint az Erdei Zsolt, aki akkor már világbajnok volt, meg olimpiai, nem tudom, második, harmadik, nem tudom, hanyadik volt a madár, szent talán harmadik, de mindegy is, hogy vérprofi, nagyon jó ökölvívók, és mindenkivel ő ugye 12 meccses mérkőzésre fordult. Készült, hát arra, vagy minek hívják?
12. Hogy hívják?
Menet.
Ez az.
12 menetes ökölvívó mérkőzésre készült a Mihálcsevszki, vagy igen.
És ment 12 kört ezekkel?
És nem, hanem három menetenként cserélték, friss ellenfelet kapott, és vérerős, nagyon jó emberek kerültek három menetenként be neki, és mondta az Erdély, hogy abban a három menetben ő egyébként szétszette a csávót, de azt mondta Madár, hogy de ha ki kellett volna állnom ellene egy profi ökölvívó meccsre, a negyedik menetben ő megöl. Ja, tehát lényegében ő elfogyott volna, mert nem is bírt volna. Mert ugye az amatőröknél azt hiszem ott 3-4 menet van pontosan, nem tudom, hogy nem vagyok profi. De a lényeg, hogy teljes ég és föld a más. Tehát valóban, csak hogy hogyan szimulálod az ilyen éles helyzeteket, hogy tényleg legyél sharp, meg legyél hungry.
Ja, figyelj, szerintem ez tényleg, szerintem ez az, ami megkülönbözteti a profi játékosokat.
Jó.
Hogy valahol szerintem ez igazul a mentális.
Ezért kell kifizetni a nagy lét a jó embereknek.
Amúgy ez amúgy igaz, és ezért kell nagyon sokszor veteránokat igazolni, akik ezt megtanítják majd a
fiataloknak. A mentalitást is meg egyetlen.
Pont úgy, ami hiányzik a pisztolsznál.
De gondolj bele, hogy milyen nehéz lehet az, hogy amúgy csere
apa,
vagy...
most vezette át amúgy gyönyörűen, és átugrottál.
De nem, jövök a pisztolszal, csak de hogy mondjad. Milyen nehéz lehet az, hogy tényleg csere vagy X ideig, majd egyszer csak a spotlightba kerülsz, és ott nincs az, hogy zavarba jössz, vagy nem tudod, hogy mi van.
És
vagy
nincs több,
nem,
ott rögtön teljesíteni kell, vagy mész vissza a padra.
Vagy nem vállalom el a helyzetet, vagy nem tudom elvállalni, vagy túl félénk vagyok, vagy éppen pont túl agresszív leszek, és nem jó, hanem hogy ott is úgy kell menned és operálni, ahogy kell. Szóval ez valóban egy bődületes meló.
Ja, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Hogy... Főleg akkor, hogyha, és ez mind a kettő, tehát ugyanígy például, mikor sokáig kezdve vagy, annó például a Russell Westbrook, hogy hirtelen lekerülsz a padra. Tehát egy Hall of Fame játékos vagy, és írtam azt mondják, hogy öreg, padról kell jönni. És hogy azt is,
ezt
hogy...
Ezt megsüvegelendő nála egyébként.
Abszolút, le a kalappal, csak hogy az is egy ugyanilyen, hogy oké, akkor most át kell kalibrálnom magamat, nem sértődhetek meg, mert az a csapatnak kontraproduktív, találjam ki, hogy leszek így hatékony. Ezek mind szerintem nagyon nehezek.
De ugyanígy van ez, amikor, és egyébként ez a feladat van, hogy csapatszinten is előjön, hogy hogyan tudok hatékonyabb lenni, mint például a Pistonsnál.
Uaj, de beszéljünk igen a Pistonsról, mert...
De mindenképp.
Ami náluk történik, az szerintem egészen példanélküli. Ugye már az előző podcastekben is említettük, hogy...
Esküszöm, elég... és sajnálom őket.
Igen, elég komoly mélyrepülésben vannak. Most vannak ugye a rekord 28 vereség zsinórban, ez rekord beállítás. Tehát ha még egyszer kikapnak, akkor ők lesznek az örök vezetők.
Én nem tudom, milyen lehet, tehát amikor levonul a csapat a meccs után, és bemennek az öltözőbe, milyen beszédet tart az edző? Gyerekek, csak így tovább. Vagy gyerekek, amúgy... ne így. Tehát valaki nem mondja.
Ez amúgy hihetetlen nehéz lehet. Amint ez nagyon nehéz az, hogy megnézzük a következő öt meccsük. Raptors, Rockets, Jazz, Golden State, Nuggets. Most azt mondom, a Raptors még talán el lehet kapni, de én azt mondom, a Rockets, hát még talán a Jazz, Golden... Szóval egyik se olyan, amit azt mondom, hogy jó, hát sétagalop elkapjátok őket. Egyik nem hiszem, hogy bárki így fel fogja adni. És amit Cam Thomas mondott ugye a Brooklyn Nets játékosa, hogy az a baj ilyenkor, hogy mikor egy ilyen mélyrepülésben van egy csapat, azt mindenki tudja a ligába, és senki nem akar az a csapat lenni, aki kikap ellenük. Tehát az oka, hogy a Pistons minden meccsre úgy érkezik meg, hogy ilyen teljes, ilyen reménytelenség, tök mindegy, vér fog folyni, és megpróbálunk nyerni, de mindenki más így jön ellened, mert nem akarsz te lenni az a hülye, aki kikapott 28 meccs után ezektől a lúzerektől.
De tehát, hogy... ez meg evolúció, tehát, hogy gyerekek, a győztes az fog győzelni, tehát aki erősebb, jobb, okosabb, szebb, az fog érvényesülni, tehát hogy legyen ez a Pistons,
ami,
hát kapják
ami
össze
a fura magukat. Az, hogy azért a Pistonsra, tehát senki nem azt gondolta, hogy nagyon jó csapat lesznek,
na, de, ezt akartam
de mi
kérdezni,
is azt mondtuk, hogy azért ez egy jó...
Ekkora zakó benne volt
ebbe
a csapatban?
Abszolút nem, tehát hogy tényleg egy jó fiatal csapat, nem azt mondom, vannak ilyen csapatfelépítésben kérdőjeles dolgok, például a centerek halmozása, Killian Hayes kezdetése, de hogy azért... Vannak ott jó játékosok, és nyilván különösen rosszul néz ki, ha már említetted az edzőt, hogy Monty Williams közel 80 millió dolláros rekordszerződésért érkezett a Detroithoz, pontosan azzal a céllal, hogy majd ő lerakja a jövő Pistonsának az alapköveit, és megtanítja ezeket a srácokat nyerni, amúgy pont úgy, mint ahogy a Phoenix Sunsnál is, hogy nála kezdődött el az igazi építkezés, és ami különösen rá, hogyha statisztikailag nézed, akkor a Pistons igazából nem a legrosszabb csapat, semmilyen statisztikai mérlegben, tehát, hogy 28-ak támadásban, 30 volt, tehát nem azt mondom, hogy jók, de 28-ak támadásban, 26-ak védekezésben, tehát egyikben sem ők a legrosszabbak, és ha az eredményességet nézzük, ugye összesítve, akkor -11,2-es mutatóik van, aminél a Spurs rosszabb például. Tehát, hogy, és ennek ellenére kapnak ki állandóan, amiben hihetetlen rosszak, az a szoros meccsek lezárása, amikor 5 ponton belül van 5 perc játékidővel az órán, 1-12-es mérlegük van. Tehát tényleg az látszik, hogy ilyen alapvető koncentrációs is szerintem játéktudásbeli hiányosságok vannak.
De nehéz lehet.
Valamikor vége kell legyen, de én úgy gondolom, hogy még akkor tegyük fel, hogy mondjuk most a Raptors cserélt egyet, új játékosai jönnek be a Raptorsnak, és elkapják. Ennek akkor is kell hosszú távú következménye legyen a Detroitnál. Tehát, hogy egyrészt...
A szurkolók ordítják, hogy adjátok el, légy szíves a csapatot.
Igen. Hát igen. De amúgy hozzáteszem, hogy Detroit szurkolóknak a dicséretére váljon, hogyha megnézed, ettől függetlenül szinte telt házzal mennek a Detroit meccsek.
Hát mert várják, hogy mikor nyer végre a csapat.
Történel...
Na, ma
a következő látunk. Az tuti történelmi lesz, mert vagy történelmi hosszúságú vereségszéria, vagy végre megszakítják.
Tehát a Pistons meccsére most öröm kimenni, mert mindig lesz valami.
Én úgy gondolom, hogy ennek játékos állományban is valami változás kell legyen. Tehát, hogy nem nézhetsz végig 28 vereséget, és mondhatod azt, hogy nem baj, építkezünk. Tehát, hogy ez nem építkezés.
Barát,
mondd,
figyelj
barát.
Ide. Olyan van egyébként, biztos, hogy van, aztán majd lehet, hogy példát is mondasz rá azonnal. Én csak
mondom a példát.
A labdarúgásból tudok hozni magammal példát, mert pont beszélgettem egy úriemberrel, aki edzőként dolgozik MB2-ben, tán, mindegy.
Dur, ott jó pénzek vannak, papám.
De labdarúgás.
Azért mondom, jó pénzek vannak.
És ott valahogy szóba került ugyanez, hogy a játékos állomány, mondta ő, ugyanezt mondta, hogy de nem is az van annál a csapatnál, most direkt nem akarok itt neveket mondani, igen. Azt mondta, hogy nem is az van annál a csapatnál, hogy a csapat meg akarná buktatni az edzőt. Na és most csak itt ez a kérdés merül fel nálam, hogy nincs-e egy olyan feszültség, illetve hogy volt-e olyan, hogy az amerikai kosárlabdában egy csapat meg akarta buktatni az edzőt, vagyis direkt szabotálták a játékot, és jött egy vereségszéria, és az edzőt akarták igazából. De van olyan, hogy sztárjátékos buktat meg egy edzőt.
Ezt akartam mondani, hogy olyan szerintem, vagy hát mondjuk azt, hogy nem derült ki, de én nehezen tudom elkezdeni, hogy egy csapat megbuktatott volna így meccseket elveszítve egy edzőt.
Én most csak erre teoretikusan, hogy a Pistonsnál nem lehet, hogy valami ilyesmi lehet?
Ilyen nincs, de viszont amit mondtál, az abszolút nem, feszültség van. Monty Williams például pont az egyik legígéretesebb fiatalukkal, Jaden Ivey-val látszik, hogy nem találja a közös hangot. És azt kell mondjam, hogy azért Monty Williamsnél, ha visszaemlékeztek, Phoenix Suns DeAndre Aytonnal, pont egy fiatal centerrel, egy fiatal játékossal nagyon nem találta meg a hangot, hogyha emlékeztek, ugye nem beszéltek egy nyáron át.
Ja.
Tehát, hogy Montinak van egy olyan, azért egy olyan vonása, hogyha egy valakivel nem találja meg a közös hangot, az sokszor el tud csúnyulni. És hogy nem azt mondom, hogy az egész csapattal, de nyilván, hogyha mondjuk Jaden Ivey nem találja a hangot Monty Williams-szel, az kihatással lesz az egész csapatra. És én úgy gondolom, hogy mikor 28 meccsen át kapsz ki, akkor igenis edzőként valami nem működik. Tehát valami kommunikáció szinten nem megy át, mert amit Kate Cunningham mond, ugye Kate Cunningham nyilatkozta azt, hogy nem vagyunk ennyire rosszak. És én ebbe egyetértem, hogy egy olyan csapat, aki hosszabbításra viszi el a Boston Celtics-et, akik jelenleg a legjobb csapat az egész ligában, ha te hosszabbításra tudod vinni ezt a meccset, akkor te nem vagy annyira az rossz, hogy 28-szor kikap zsinórba. Tehát itt azért komoly gondok kell legyenek az öltözőben, lehet ez akár edzői oldalról, játékos oldalról, valószínűleg kettő együtt, erre jön rá az, hogy nagyon fiatal vagy, erre jön rá az, hogy felépítésbeli problémák vannak a kerettel, de ennyire nem lehetnek rosszak.
De milyen rossz lehet az, amikor amúgy lehet, hogy érted, hogy van egy kis gond, rendben, de hogy akarsz jobb lenni, akarod csinálni, az edző is akarja, a csapat is
és
akarja,
mindig kikapsz.
És egyszer csak kikapsz, és megint, és tényleg a legjobb szándékkal csinálod. Ennél kétségbe egy több dolog. Erről már egyszer egy régi podcastben beszéltünk, amit úgy hívnak a sportnak a szaknyelvén, amikor egy ilyen van, ugye ez a folyós homok, tehát igen. Amikor erről már egyszer régen beszéltünk.
Taposod, és egyre mélyebben.
Így van, és minél jobban kepesztetsz, annál inkább süllyedsz el a homokba.
Amúgy van valami, hogy annyira elkezdesz erőlködni, igen. Hogy már abból hiba igen. Lesz, hogy nem tudsz felszabadulni. Ja. Szóval amúgy edzőként ez valószínűleg nekem ez próbálna lenni a kommunikációm.
Hogy
attól függetlenül, hogy most tényleg szar vagyunk, senki nem próbálja meg szépíteni, senki ne görcsöljön rá. Tehát, hogy
hallottátok, ez a hülye mit mond?
Nem, mert...
Kiküszívtunk 28 és mit mond, gyerekek? Csak lazán!
Nem azt mondom, hogy lazán, de hogy,
tudom.
Hogy attól, hogy úgy futunk fel, hogy összomosan könnyűrjük, attól főleg fiatal csapatként valószínűleg csak egyre rosszabb lesz. Tudod, ez
gyerekek,
az egész.
28, semmi gond, gyerekek. De semmi baj, nyugodjatok meg.
Pont ez volt az előző podcast, nekem volt MB2-ben egy ilyen szezonom, amikor azt hiszem, nem akarok hazudni, de talán két meccset nyertünk meg, vagy hármat. És emlékszem, hogy olyan szinten kiszívta az élvezetet a játékból, hogy mikor így felhívott az edző, hogy akkor szombaton kettőkor, anyád, hogy így minek? Érted? És akkor ugyanez, amit te mondasz, hogy felszívtuk magunkat, jó?
És
első negyed, fölnézel? 14 elégünk első negyedben, azt még meg tudjuk fogni fél időben 25, és nézve, én ki sem megyek. És ez lehet nagyon, és ezért mondom, hogy edzőként csak azt tudod ilyenkor csinálni, hogy próbálod úgymond kihúzni a srácokat ebből a hihetetlen feszült ilyen mocsárból, mert és valahol abban a szempontból kicsit sajnálom Montit, mindig beszéljük, hogy az edző egészen addig tud elvinni, el tudja mondani, hogy mit szeretne, hogy mit kell játszani. Hogy mit
dobni nem fogja
helyetted. De nem tudja helyetted megcsinálni. Tehát, hogy kicsit ilyen kettőn áll a vás, és nyilván ez a Pistonsnál pont a legszerencsétlenebb csillagásból találkozott.
Szóval szegényeket tényleg sajnálom.
Katasztrófa.
Tehát, hogy ez nagyon rossz lehet.
Ez tényleg, és ha van Detroit szurkoló hallgatónk, téged is nagyon sajnálok. De?
Én nem választottam magadnak jobb csapat.
Hozzátszom, hogy olvasgattam ilyen Detroit szurkolói blogokat, aha, meg ilyeneket, és hogy így nagyon sok helyen látom, hogy annyira aranyosak, mert próbálják tartani így a reményt, hogy ez valószínűleg a következő nagy Detroit Pistons csapatának a kezdeti nehézsége, amire rátunk.
De nézd, hogy lehet amúgy benne annyira összeszarják magukat, annyira elege lesz mindenkinek, hogy ezt csak kidobnak mindenkit, vagy mernek olyan változtatásokat megtenni,
mondani, hogy nem,
amit eddig nem mertek.
De ezt akarom mondani, lesz, hogy aki ezen átmegy, annak nem hiszem, hogy sok része ott lesz majd a jövőre. Tehát Kate Cunningham valószínűleg itt lesz, Jaden Ivey valószínűleg itt lesz. Ezen kívül nem hiszem, hogy bárkinek így bérelt helyen lenne Detroit. Tehát hogy nem elég, tehát hogy mondhatod neki, hogy most szenvedjél, de majd két év múlva miért itt nem leszel itt, bro, el fognak cserélni.
Igen, ez most ebbe benne lenni biztos, hogy borzasztó, de alapvetően ebből lehet, hogy lehet majd építkezni később. Ma úgy értem, a játékosok egyénileg is ezt megélni, nyilván. Ez egy nagyon nagy tapasztalás lehet.
Ez jó, na mit legszősöbb,
na, most kiadnám. Mondja valaki, hogy nem vagyunk pozitívak.
Na, csúszunk tovább pozitívan.
Na, jó,
ez is egy nagy pozitív jel lesz.
Nagyon nagy pozitív lesz. Kedvencünkre, Zionra. Zion Williamson következik, akinél hát egy csomó mindent kellene, hogy érintsünk, mert ugye nála van egy, hogy a szerződésével kapcsolatban is változások voltak. Zion állítólag az apróbetűs részt nem úgy olvasta el, ahogy kellett volna.
Zion, azt sosem olvasom el.
Apróbetűs nem
nézett. Két érdekel.
Nem, rázummolok. Na, mindegy,
szóval Big Z.
Azt nem olvast el, úgyhogy ezt is kifejtjük mindjárt, illetve hát csináltatott egy tetkót a szentem, amit...
Ami valljuk be, hogy kérdőjeleket
nem sikerült,
fel.
De, az nem is arányos. Na mindegy, kezdjük a szerződéssel.
Kezdjük a szerződéssel. Így van, ugye Zionra, hogy beszélünk, akkor egyik szemünk nevet, másik sír.
Én úgy és gondolom, az egyik cipőm, lábamon van cipő, a másikon nincs.
Így van, de hogy ami pozitív, és csak hogy tényleg, mert egy nagy pozitív jelek vagyunk, hogy ami pozitív, és meg kell említsük, hogy ezért a srác most 32 meccsből 26-on pályára lépett. Tehát egyelőre, és lekopogjuk, de egyelőre, ami a legnagyobb
van.
Probléma,
ez fontos,
itt van Zion,
van.
Így van.
Ami több a tavainál.
Több, mint a tavaly, sőt a második legtöbb meccs, amit valahol lejátszott egy szezon alatt a karrierje során. Így...
Na most már 29 meccset lenyomott legalább, nem?
26. Hatot? 27. Nem, 26.
26. Na.
26-ot, úgyhogy ez nem olyan rossz. Ami viszont probléma, hogy 2026...
De két hét múlva igazam lesz.
Igen, sajnos lehet. 2022-ben ugye Zion aláírt egy 5 éves 231 millió dolláros szerződést, ami önmagában gratulálunk. Én forintba is aláírtam volna, ezt nem kell dollár legyen.
Ne hülyeskedj, ennyiért már lölő megtanulnak kosarazni.
Hát már tud is. De hogy amit nem olvasott el Zion, az az, hogy volt benne egy ilyen függelék, nem, nyilván nem volt eltüntetve, ez csak mi mondjuk így, de hogy volt benne egy olyan záradék,
preambulum,
hogy attól függően, hogy le tud-e játszani x mennyiségű meccset, attól függően lesz garantált a pénz. Ugye NBA-ben ritka a nem garantált szerződés, ugye inkább ezt NFL-ben szoktuk látni, hogy nem garantálják a pénzt, NBA-ben ez ritka, de pont az ilyen játékosoknál, akiknél sérülésveszély van, kihagyott meccsek, stb.
Vagy kövér lesz.
Vagy elhíznak, szoktak ilyet belerakni, és így Zionnek 2025-től a szerződésének az utolsó három éve, mivel tavaly csak 29 meccsen lépett pályára.
Na ez volt a 29, nem, akkor erre emlékeztem valami.
Már nem garantált, ami annyit jelent, hogy 2025-től Pelicans mindenféle anyagi kötelezettség nélkül kirakhatja Zion-t. Ami Szerintem két dolog...
Várjál, de akkor addig mennyi lóvét kap meg?
Hát azért sokat. Tehát, hogy...
Tehát mitől egy százast azért megkap?
Hát 2022-ben írta alá, és azt hiszem ettől az évtől ütött be, ami annyit jelent, hogy mondjuk józan paraszti ésszel az 40, szerintem ilyen 80 milliót, 80-100 között addig zsebre rak, biztosan. De egy nagyon fontos, hogy utána is megkapja a pénzét, ha úgy dönt ha a Pelicans, csak a Pelicans lehívja a szerződését adott évre. És ez két szempontból fontos, az egyik az, hogy szerintem amúgy ez lehet egy áldás Zionnek. Mert ez végre lehet egy nyomás rajta.
Mária szeme rajta.
Máriától, így van. Egy nyomás rajta, hogy nincs, ez a pénz nincs, ha nem dolgozol. És szerintem ez nagyon sokszor is erről, sok pont, ha már beszéltél Shaqről, nagyon sok old school játékos mondja, hogy nekik nem voltak ekkora gigászi garantált pénzek, mikor bejöttek a ligába.
És erre szoktak mondani, hogy a legjobb múzsa a határidő.
Így van. És
itt is ugyanez.
Hát a Zionnek egy picit ez így
a
összerázza.
Múzsa, ez lesz.
A Pelicansnek pedig nyilván azért jó, mert ha adott esetben addig befutsa a Zion, akkor még mindig egész jól el tudod cserélni, mert tudod azt mondani a csapatnak, akihez cserélnéd, hogy figyelj, lehet, hogy nem jön be, de nem garantált a szerződés. Tehát alapjáraton, ha próbálkozol vele egy évet, és nem jön be, akkor te is kirakhatod. Tehát ha még látsz benne fantáziát, te még egyszer nekifutnál, már pedig Zionbe valaki fantáziát lát, hogyha Pelicans így döntene.
Meg egyébként a jó körítéssel ő neki azért lenne.
Igen, azért mondom, hogy...
Most nézte, na nem tudom, hogy erre rákanyarodunk, még ezután szóba hozzuk
mond.
A Zsáik elleni meccsét. Külön, egy kicsit. Csak egy két szót szóljunk már róla.
Jó. Alapjáraton...
Tehát, hogy szerintem az... Tehát nézd meg, Zion szerintem kurva jókat ment. Akkor pontosítok. Voltak nagyon-nagyon brutál jó jelenetei.
Na ez a baj. Na szerintem ez a baj, amit most mondtál.
Akkor pontosítok.
Hogy Zionnek vannak hihetetlen jó jelenetei.
De várjál, volt, hogy annyira összeszedtem
magát. De nem összefüggő.
Jó, ez nem. És jó, igen, ebbe igazad.
És a Wembynél elfogadom, Zionnel nem. Ennyi idő után már, nem fogadom
jó,
el Zionnak.
Jó, de ha megnézed, lassan Wemby is annyi pályán lépett már, mint Zion. De várjál, csak az, hogy ahhoz képest, ami tényleg az volt, csak most összességében, mert az a majd most így hirtelen egyszerre hat dolgot akarok, hogy...
OCD, nem. De. Pont az ellenkezője.
HDD. Vagy az az Attention Deficit Disorder, nem? Vagy valami ilyesmi? Hyperactivity Disorder.
Nem tudom.
Az ADHD.
ADHD.
Attention Hyperactivity
Disorder.
Nem. ADHD. Hyperactivity Disorder. Úgy van a végén.
Összerök
ki. A HD az a végéről az. Vagy pedig a Full HD.
Vagy HD Vidás.
Na, de azt akartam mondani, hogy Zion isztet, hogy amiket láttunk régen, hogy lomha volt, hogy nagy, igaz, hogyha lendületbe jött, akkor azért átment tűzön, falon, mindenen, de hogy most...
Egy bowlinga jó.
Figyelj ide! Én, amit volt, akkor jól ment védekezni, igyekezett, futott vissza, ment, támadott, gyors volt, szaladt. Szerintem ez egy nagyon jó meccs volt egyébként.
Alapjáról egyetértek, egy nagyon jó meccs volt, viszont nálam az a baj Zionnel, hogy igazad van, villanásokban elképesztő. Én továbbra is azt látom, hogy továbbra is írnak, amúgy pont ez a szerződés nem garantált a vállás ja. mellett írták nagyon sok helyen, hogy a Pelicans továbbra is szenved azzal, hogy nem tudják Zionnek a diétáját egyszerűen kordába tartani. És én ezt látom, hogy nehéz. Kövér, még mindig is. Nagyon furcsa ilyet mondani.
Lendületet egy ember, vesz, jó, de ez a ne, csávó, mikor de, megindul, jó, senki nem
de nem tudja
meg.
Fenntartani a lendet. Tehát, hogy kövér, látszik, hogy elfárad, amit te is mondasz, igen, vannak ilyen robbanásai, amikor látod, hogy mi van benne, de nem tudja, ha 48 percen keresztül egy meccsen hát fenntartani, és ilyen, tehát ez nem, ilyen nincsen. Tehát fel kell fognod, hogy kövér vagy.
Annyit nem tehát, teljesít, mint Jokic.
Így, de ha belegondolsz, amúgy pont Jokicról is fogunk beszélni, és majd ajánlunk egy interjút, Jokic pont elmondta az interjúban, hogy igenis, neki egy fordulópont volt a karrierjében, mikor rájött arra, hogy nem ihatok meg 6 liter kólát egy nap, hanem igenis oda kell figyelnem arra, hogy mit teszek, mert nem bírok egyszerűen úgy teljesíteni. És nézzük, hogy mióta lefogyott, ha belegondolsz, mit megy Jokic. És Zionnek pont ezt kéne felfogni, engem nem azt mondja, hogy fogy le 80 kilóra. Legyél 110 és 120 kiló között. Valószínűleg neked valahol ott van ez a verseny, hogy 110-115 akár. De az még mindig egy gigászi ember.
Nagyon.
És a te atletikusságoddal, és a te erőd, a gyorsaság...
Most megvan ez a... Mert figyelj, azért van benne robbanékonyság ebbe a csávóba. Tehát azért nem, azzal nem értek egyet, hogy te úgy itt leizéltad, leszóltad
teljesen. De én nem azt mondom, de azt mondom, hogy vannak villanások, amikor ez úristen. De hogy azért nem tudod fenntartani ezt, mert nincs egy cipzár a pofádon, ami
cipőkészítői mondják azt, úristen, le ne jöjjön a cipő a lábáról.
Ja, úgy, én szerintem ez elképesztő frusztráltság. Biztos, hogy mindenki ismer ilyen embert, tök mindegy, hogy milyen területen, aki tudott, hogy többre lenne képes, de egyszerűen a saját
Én, ha tükörben nézek.
Igen, amúgy te tipikusan példája vagy, hogy a saját fegyelmezetlenséged miatt egyszerűen nem jutsz vissza a csúcsra. Ott voltál,
soha nem is voltam.
De ott voltál.
Soha nem
ott
voltam.
Voltál. Soha. Én azt mondom, Magyarországon, aki Blik címlapon volt, az ott van a csúcson.
Azt nem tudom, hogy voltam.
Voltál.
Lehet?
Ma a videóba ide behúzom azt a Blik címlapot.
De van, az megvan valahol.
Azt hiszem, egyszer már találtam valami ilyesmit.
Igen?
Azt hiszem, egyszer elkezdtem valami rudalmon majd nézelődni, hogy...
Az a kirúgott rádiósos?
Valami ilyesmit. Azt hiszem, valami ilyesmit találtam.
Na,
hát azért mondom, csúcsom voltál. Elherdáltad.
Amikor kirúgnak, az a csúcs. Hát az milyen?
Ott volt, rögtön le is estél.
Nem,
egy
hát
pillanatig voltál.
Nem, az volt, hogy alul voltam, botlottam, megpattantam a földön,
föl,
és utána vissza. Úgy ennyi. Tehát ez...
Így van.
Mint a Matrixban, amikor egy pillanatra fölmegy a hajó a felhők fölé,
és, wow,
fény, aztán utána le a sötétbe, és lőnek rád.
Igen.
Ez volt a miért.
Ez így van. Visszatérve Zionhoz, még a tetoválásáról csak, hogy beszéljük
ja,
pár szót. Alapvetően utána olvastam egy kicsit, elvileg ez a, ugye Zion, ha nem videón nézitek, hanem podcastban hallgatjátok.
Mondjuk el.
Egy hatalmas keresztet tetováltatott.
Na, ez egy másik kérdés. A kereszt szerintem nem, mert hogy a elvileg kereszt igen. Ugye a hossztengelye, az ugye, tehát a vertikális,
a
nem, a horizontális, hogy van, na, a vertikális igen. Része, a függőleges, akkor így
az hosszabb.
Az hosszabbnak kéne lenni, mint a vízszintesnek.
De így az.
Hát nekem úgy tűnik, hogy annyira nem.
Hát nem sokkal.
Hát igen.
Hát nem sokkal, de...
Hát a közelivel egyáltalán
egy hangja, nem. Egy hangyafingivel. Alapvetően olvastam elzelvileg így a Heart of a Lion, tehát az oroszlán szívnek így a ja, metaforáját
azért húzódik egy kicsit a szív felé,
igen,
mert ez, hogy nincs ez, középen se.
Igen, mert hogy ezt olvastam, mert hogy nagyon sokan ezt írtak, hogy milyen tetováló művész volt ez, aki nem tudta középre ragni, és hogy ezt mondták, hogy azért van kicsit balra eltolva a szíve fölé, mert hogy ez a Heart of a Lion, amivel két dolog. Az egyik azt, hogy ezt tökre megértem.
De ez egy oroszlán ott középen?
Igen.
Hát én láttam egy ilyen farkaskutyát falun, mikor akartam bemenni egy ismerősöméghez, ki volt, vigyázz a kutya harap. Az pont ilyen volt. Ne, ez Lion.
Én azt mondom...
Barát, jó vagy? Aggódom érted.
Én azt mondom...
Szagold meg a kolbászt egy kicsit, mindjárt jobban leszel, nem? Corpus Christi.
Szóval, hogy én azt mondom... Hát nem lehet letörni,
még friss, puha. Friss, hát friss. Most jött le a füstről.
De hogy
egyébként, aki belép hozzá most a lakásba, az egész lakás egy általános kis lightos füstillat van, mert hogy az most
kéne
itt
csinálni a, tudod, hogy hívják azt a Bauhaus, vagy mi az a kis illatosító, az a...
Kolbászfüstölös szagot.
Olyat kéne. Visszatérve ehhez, én azt mondom, hogy értem, hogy oda akartad rakni, de szerintem, nekem is van egy pár tetovásom, és én úgy gondolom, hogyha...
Hogy egy pár, mennyi van?
Hát most három.
De hogy, le vagyok maradva, én csak a rinocéroszt tudom.
Ennyi, le vagy maradva. De hogy...
Keveset mászkálsz előttem mesztelenül.
Ez amúgy egy...
Már nem vagy a régi.
Mert ez egy megnyugtató kis intervento.
Már nem vagy a régi. Nem vagy a régi.
Én emlékszem, amikor bejöttem Szőrén is, csak szevasz, fölveszünk.
Min jöttél be?
Csak így Pőrén.
Ja?
Szőrént mondtam.
Szőrén.
De Pőrénre.
Na, Zion keresztje.
Szóval, hogy azt akartam mondani, hogy egy normális tetováló, amivel szerintem, amikor azt mondja, hogy Zion, értem én a koncepciót, hogy a szívet fölé akarod rakni, de ez rendkívül fogja baszni mindenkinek a szemét, aki ezt látja. Mindenki azt mondja, hogy én be voltam rúgva.
Tényleg béna.
Tehát, hogy egyszer, és tudod mi, és valakinek volt egy ilyen kommentje, valami Amerikában, és egyszerűen tök igaz van, hogy nem értem én se. Hogy ezek a multimilliárdos amerikai kosárlabdázók miért mennek el a legszarabb tetoválókhoz?
De honnét tudod, hogy ez egy szar tetováló?
Mert
volt?
Ez egy szar tetoválás, egy jó tetováló nem csinál ilyen szart. Hát, ha elmész egy normális tetováló, az elmondasz
időben
neki
néztem
egy koncepciót,
a Miami
ami egy darab...
Láttad azt a sorozatot?
Igen, csak
egy időben néztem.
Csak hogy azt mondom, hogy elmész egy normális tetoválást, és picsálsz neki egy
ott nagyon jó
szar
voltak.
Ötletet, azt fogja mondani, hogy bro, én ezt nem varrom föl rád.
Mondjuk ez igaz.
Tehát, hogy azok a tetoválók,
hozzánk akik... egyszer jött egy térkőlerakó ember, és azt mondta, hogy...
Hihetetlen kanyar.
Figyelj, de ugyanez volt. Várjál, a járdát kellett volna, a kaputól a járdát, a házig kellett volna újra. Tehát egy ilyen betonlapok voltak 1000 éve, vagy hát ilyen egybefüggő beton volt, és ezt egy szép térkővel akartuk megoldani. És ja, kijött a mester, és mondta, hogy ő ezt akkor ezt ő fogja, ezt kijönti, és fixre akkor ezt megcsinálja. És akkor öcsém mondta neki, hogy de hogy ezt ne fixre csináljuk meg, mester, hanem mert hogyha át kell építeni, vagy alakítani, akkor tudjuk bontani, igazítani, és stb. Tehát, hogy csinálni neki egy ilyen stabil, lehetett valami stabil ágyat csinálnak, nem tudom miből, és akkor az ugyanúgy ott van. Mire a mester azt mondja, ahhoz én nem adom a nevemet.
Ennyi. Na, de én ezt mondom,
és akkor mondtuk neki, hogy jó, köszönjük, nem kérjük, és megcsináltuk mi.
De én azt, de jó, de az...
YouTube-on megnéztük, hogy kell,
jó, de ez a, de
illetve
ez a...
mi az túlzás, öcsém.
Ja, de ez ahogy azt a saját fel... Én úgy gondolom, hogy egy lelkiismeretes tetováló művész, igenis el. Ez ugyanolyan, mint azok a tetováló művészek, pont volt egy ilyen, amikor Drake-kel volt egy ilyen YouTube videó, és akkor mutatták Drake-nek azt, hogy egy nő ide a homlokára rátetováltatta Drake nevét. És Drake mondta, hogy egyrészt imádja a rajongóját, nagyon szeretni, de...
Másrészt a tetováló menjen a fenébe.
Hogy dögöljön meg a tetováló, mert aki tetováló művészként ezt oda tetoválta, az fulladjon meg. És nyilván Zion én nem ilyen durva, de én úgy gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy hiába írtál alá 231 millió dollárért, te nem vagy hajlandó rendesen kivizetni egy tetováló művészt, aki normális munkát. Ezt ezerszer jobban meg lehetett volna csinálni. És hozzászom, ez nem ugyanaz, mint LeBronnak is megnézett tetoválásait, vannak köztük olyanok, hogy elhányod magad.
Nem vagyok rá kíváncsi.
De az ember...
Én nekem nem kell az a tetoválásat, látom, hogy elhányjam magam.
Nem, de hogy...
Látom, hogy szórja a homokot a izé minden meccs előtt.
A homokot, gyökér?
A levegőbe száll a homokpor, én mától hányok.
Mi a homokpor? Ez ilyen. Nem csak, hogy azt akarom mondani, hogy Kevin Durantnek is, meg ezeknek a játékosoknak vannak ilyen szörnyű tetoválások, de hogy ez 16 évesen nyomta, amíg, érted, Zion már egy felnőtt ember rendes bevétellel. Nem kell olcsón csinálni.
Nézd már, hogy örül, nézd meg, hogy mosolyog az egyik képen.
Nagyon
itt
örül
és
neki.
Mutat a tetkójára. Na,
hihetetlenül csúnya.
Na, várj, egy dolgot. Elmondom nekem, miért tetszik nagyon ez a tetoválás, mert miért jó.
Rajta.
Nem, hanem azért, mert cseszteti a perfekcionisták csőrét.
Hogy ez hihetetlen.
Tehát, hogy pont ez, mert nem középen van, nem úgy van, nem ez, hogy én imádom azt, hogy meg lehet nézni az emberek jelentős része, én is voltam egy időben ilyen, de aztán, amikor erre így rájöttem, akkor így élvezem azt, próbált ki egyszer, hogy van egy torta, egy szép torta, és nem úgy szeletbe vágod ki a torta, hanem fogsz is így az oldalából levágsz egy szeletet. Figyelj, mindenki kiakad. Most miért kellett így? Most tönkretette. De amúgy miért?
Amúgy
nem. Szeltem egy szeletet, csak az oldalát vágtam le a tortának.
Nekem,
Zaxson.
Nekem emiatt nem kell messze mennem. Csilla pont ilyen is meg tud halni.
Perfekcionista.
Mikor így ferdén vágok valamit.
Tessék.
Vagy így rakok oda, van, és így oda, és csak így megigazítja, és én azért, most miért? Mert így szép.
Na, én jártam én is perfekcionistával. Tehát, hogy ez, így emlékszem, hogy nem is tudom, ültünk a családnál az asztalnál, és akkor egyik volt csajom, és akkor én csak ugyanígy valamit kijavított mindenkit, mert én csak annyit mondtam, hogy elnézést, itt valahol az előbb volt egy karó, nem tudják, ki nyelte le véletlen?
Mondom, ez... Jó, de hozzátszom, hogy ez szerintem egy ilyen ferdén felrakott tetovás, szerintem még neked is.
Nekem nem, mert én örülök neki, hogy a teremtett világ nem tökéletes. Nem lehet minden, nem egy patikában élünk. Legyen ilyen.
Ebben tök igazad van.
Soha senkinek nincs ilyen.
De igazad, de ez lehetett volna tökéletes. Tehát nem így teremt, tehát a Zion ezzel születik, akkor azt mondom, hogy nincs, de ezt te magadra rakadtad. Te
bele így született.
Hülye vagy.
Így született.
Hát azért mondom, aki ilyen szanyádból egy ferde keresztetoválásra, azt mondom, hogy a teremtett világ nem tökéletes. Ezt te rakadtad magadra így.
A muter hibája.
Tehát, hogy ezt te hoztad el. Menjünk tovább. Na, Zion egyik nagy barátjára, nem az utolsó, még előre megyek neked.
De Zsáról kezdünk?
De Zsáról beszélünk, igen.
Igen.
Zsáról is, hogy megcsinálja a lehetetlen. Csak azt mondom, hogy nem az utolsó Zsá.
Ja.
Azt akartam mondani.
Tehát, hogy Zsáról mindenképpen szóljunk még. Na, hogy most akkor ő mi van a Memphisnél? Kicsit már ugye érintettük abszolút. Korábban, hogy mekkorát megy, szárnyal, repked, nyomja, gyors, jelentős.
Jelentős.
Maximális. Na tessék, parancsolj, fejtsd ki.
Boom. Igen, ugye a nagy kérdés vele kapcsolatban, hogy van, be tudja akkor ráncigálni a Memphis-t a rájátszásba, és azt kell mondjam, hogy eddig amúgy elképesztő hatása volt, hogy 4 meccsen lépett pályára, 4-et nyertek ebből, mióta visszatért 5-öt játszottak, de az 5-en nem volt ott. Ki is kaptak, és nem mondhatnánk azt, hogy kutyaütő csapatok ellen játszottak, nem Detroit Pistonsok jöttek szembe, ugye pont az előbb említett Zionéket verték kétszer, ja. A Pacers-t is elkapták, a Hawks-t is elkapták, Zsá 29 pontot, 8,5 gólpasszt és 5 lepattanót átlagolt.
Nagyon tud játszani ez a srác.
És abszolút mutatja azt, hogy mi hiányzott ebből a Memphisba, hogy be tudja rángatni őket a rájátszásba, azért ez egy meredek kérdés, de tekintve, hogy még 52 meccs van hátra az alapszakaszból, amúgy nem lehetetlen, ezzel a 4 győzelemmel most 10-20-ra javították a mérlegüket, tehát 10 nyert meccs, 20 vesztes meccs, a 13. helyen állnak, előttük a Jazz van, amit úgy gondolom, hogy be tudnak madarálni, a Jazz egyelőre elég céltalan, nem csodálkoznék, hogy ők is elkezdenének így cserélgetni mondjuk egy Lauri Markkanent, és utána pont a szenvedő Golden State és a szenvedő Phoenix Suns van a 11. és 10. Ja. helyen, szóval el lehet őket kapni, hogy legyen egy kis viszonyítási alapunk, tavaly a 10. helyen az OKC végzett 40-42-es mérleggel, ami annyit jelentene, hogy a Memphisnek most az elkövetkező 52 meccsből 30-at kéne megnyerni.
Nem lehetetlen.
Ami, igen, ha 30-22-t kéne menni így az elkövetkező meccseken, nem mondom, hogy az biztos, hogy elég lesz idén is a rájátszásra, vagy
de,
csak
körülbelül.
De körülbelül valami ilyesmit kéne hozni, ez nem kis teljesítménye lenne Zsáta, és amit beszéltünk, hogy a mennyire show a liga, nyilván, amit te is mondta, hogy jó meccs volt a Pelicansos meccs, ugye volt ott a Pelicans elleni
szerintem az egy nagyon jó
végjátékban két olyan fújás is, ami azért több, mint kérdőjeles volt. Én azt mondom,
de Tomarot nem tették ki szavazást is valamelyikről?
Raktunk, és mindenki arra szavazott, hogy pont ugye azra a jelenetről beszélünk leginkább, amikor belöbbölték a labdát Jaren Jacksonnak, és ugye egy szabad labda a levegőbe, felugrik Jaren Jackson, felugrik Jonas Valanciunas, és ráfújják a faltot Jonasra, amiért összeérnek a levegőbe. És felteszem a kérdést, az meg, ez egy szabad labda. Tehát mindenki mehet rá. Nem volt Jaren Jackson kezébe, és ment neki Jonas. Fent van
ez
a levegőben.
Ez ment az, ami utána feldobással folytatódott? Vagy volt valami?
Hát volt hosszabbítás. Ja. Csak hogy így nézel, hogy mit kellett volna ebben a pillanatban csinálni a Jonasnak, hogy így néz, hogy én ezért a labdáért nem ugorhatok. Hát ha felugrok, akkor hozzá. Ja. Tehát ez ilyen izé, és csak azt akartam mondani, hogy azért pont ahogy mondta egy show műsor, nem csodálkoznék, hogyha érdekes bírói döntések születnének szoros Memphis meccseken, mert azért ne felejtsük el, hogy
A Memphis javára?
Igen. Mert hogy amennyire Zsá hülye, hihetetlen szüksége van a ligának Zsára, mint ez a jövő arca, azért jogos. Ne felejtsük el, hogy ha megnézted az idei, kijöttek ilyen social media rankingek, még mindig a ma 39 éves LeBron James hozza be még mindig a legtöbb nézettséget, a legtöbb reakciót. Egyszerűen ez nem fenntartható. És Zsá az egyik olyan arca szerintem a jelenlegi játékos állománynak, akit föl lehetne építeni, hogy ő legyen a következő generációnak mondjuk egy olyan figurája, akire lehet. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon összeesküvés elmélet, de szerintem a ligának is jó, ha a Memphis jó.
Aaron Gordonról kellene szólnunk egy szót, szegényt megharapta egy kutya. De hogy amikor, gondolj bele, hogy amikor tervezik az évadot, vagy tervezed azt, hogy milyen sérülései lesznek egy játékosnak, és ez csak azt mondja, hogy oké, akkor Aaron Gordont a karácsonykor meg fogja harapni egy kutya.
Igen.
Hogy mi van?
Ezzel nem számolsz. Igen, elég szokatlan sérülés, ugye a kezén és az arcán harapta meg, ami...
Ráadásul a dobó kezét.
Igen, és ami nekem azért azt mutatja, hogy azért ez nem egy ilyen tehát nem egy ilyen kis
egy
vicces kutya.
Téged harapott már meg kutya?
Egyetlen egyszer, de csak a bokámon egy tacskó, és átmentem rajta biciklivel.
És megdöglött?
Nem. Arra hagyjon meg.
Nekem egy haverom az a Szocsit, azt szegény, azt megharapta egyszer. Ugye futni volt, és megharapta egy, vagy csak valamit, mindegy. És de nem futni volt, valamerre ment, mindegy. És ugyanígy megtámadt egy ilyen kutya, és ő bakancsban volt. És azt mondta, hogy így ő egyrészt megijedt, és fordulatból a kutya odakapott, megharapta, ő fordulatból megfordult, és fejbe rúgta a kutyát. De azt mondta, hogy ő nem így akarta, de megijedt, és ő is reflexben.
Természetes reflex.
A kutya viszont megdöglött.
És beperelték?
A nő állítólag ordítozott vele meg minden izé, de azt mondta, hogy én nem akartam, de állatira megijedt,
hát,
és megharapta, de a kutya meg konkrétan megharapta.
Hát meg milyen reflexet kéne?
Engem legyen. Egyszer egy nagyon kedves általános iskolai csávó így a kutyájával csíbészeltette a kutyát rám, és a kutya a seggembe beleharapott. Elég izgalmas volt, ez egy nagy német juhász.
Meg is érdemelted.
Na most gondolj
az
bele.
Az egy jó kutya volt.
Igen. De mindegy... valahogy kihozta a gyerek oda a kutyáját, és jó poénnak tartott, hogy mindenkire mondta, hogy gyerünk is, harap, és pont én voltam a legközelebb.
Nagyon helyes.
Igen.
Tudta a kutya, mi az okos állatok, megérzik.
De a kutya azt mondta, ilyen finomat már régettem, és utána barátok lettünk.
Ez milyen degenerált mese. Szóval, hogy Aaron Gordont megharapta, hogy a Michael Malone, a Nuggets edzője elmondta, hogy nem fognak semmilyen nyomást helyezni Gordonra a visszatérést illetően, mert nyilván a
Memphis... figyelme, annyira jó volt, nagyon jó szériában volt
játszik,
a Gordon.
Nagyon. Igen, jó játszik, és a Nuggets is jó játszik, de abban tök igazán Malone-nak, hogy itt nyilván a fizikai felépülés az egy dolog.
A liga egyik legjobb Robinja távozott most pihenőre.
Én nem is azt mondom, hogy Robinja, de ez egyik legjobb ilyen szürke eminenciása, mert Jamal Murray a Robin, a Jokicnak az éhez, de tényleg
jó.
Aaron Gordon, és azt mondta Michael Malone, és ez egyik, tényleg az egyik legjobb értékeltebb játékos. Ez a srác egy abszolút, az egyik legfontosabb része volt egy bajnok csapatnak, és hihetetlen, hogy mekkorát változtatott a karrierjén, a hozzáálláson és a játékán, ahogy átjött a Nuggetshez, és megtanulta, hogy hogyan lehet így játszani. De amit ugye Malone mondott, hogy nyilván ebből valahol mentálisan is fel kell épülni, Nyilván pont amiatt, hogy nem tudom, hogy milyen, mikor megharap egy kutya, főleg az arcodon, ezt el tudom hinni.
Van egy kedves közös ismerősünk, őt, aki bemutatott bennünket egymásnak,
igen.
A Juci. A Jucit őt megharapta, ő neki látszik is, itt megharapta az arcát egy kutya. Sajnálom. És azt mondta, hogy az anyja ugyanúgy megtartotta a kutyát. Azt hiszem.
Őszintén nem tudom, hogy ez kiről mond el többet, kutyáról vagy az anyjáról.
Megkérdeznünk. Szóval azért ezek a kutyatámadások, ezek azért nem sétagalop. Főleg a gyerekkorban ér egy ilyen trauma.
Hiszem felnőttként is.
Ja, meg felnőttként,
felnőttként is. Mert felnőttként pont az, hogy már nem számít az ilyesmire, és megharap az arcon. Úgyhogy innen is gyors felépülést kívánunk Gordonnak. Itt akartam csak megemlíteni ezt az interjút, amit Jokic csinált, pont a csapattársával, Michael Porter Jr.-nak van egy ilyen,
igen.
Nem tudom, ilyen műsora, amiben elvi amúgy szerintem a legtöbbször a saját csapattársait beszélgetni, és érdemes megnézni, érdemes rákeresni, elképesztő tényleg Jokicnak ez a semmi, tehát hogy annyira nem tudnád, hogy ő egy világsztár, a világ legjobb játékosa jelenleg.
Békés nyugodt.
Elmondta, hogy a célja, az egyik célja a visszavonulás után, hogy ne legyen telefonja. Tehát, hogy ez az egyik célja, hogy ne legyen többet telefonja, ne legyen elérhető. Elmondta, amit tudom, hogy neked nagyon fog tetszeni, és rögtön LeBron James-re fogsz rákapcsolni, hogy azt szeretné, hogyha gyerekei apaként emlékeznének rá, és nem kosárlabdázóként. Elmondta, hogy utálja a hírnevet, és így kifejezetten szomorúnak tartja azt, hogy ha mondjuk elmegy egy étterembe, vagy bárhova, akkor emberek azonnal előveszik a telefonjukat, és az arcába tolja, és azt mondta, hogy szerint ez egy amúgy egy nagyon
variatlan.
Meg azt mondta, hogy szerint ez egy nagyon szomorú élet. Így a profi sportolóktól, és amúgy ez tök érdekes, hogy ebben kevésszer gondozva, hogyha mondjuk valaki tényleg olyan beállítottságú, mint egy Jokic, aki tényleg imádok kosárlabdázni, de ezt a plusz izét nem jól kezelem, akkor milyen szinten lehet szomorú amúgy, talán az életednek amúgy az egyik legizgalmasabb időszakát így tökre megkeserítheti ezt, hogy ilyen tök egyszerű dolgot, Jokic mondta ilyen példának, hogy pont mondta Michael Porternek, hogy ha Michael Porter Jr. kimegy, ki akarja dobni a szemetet és mellé dobja, ezt egy paparazzo így lefotóz, akkor holnap sztori lesz, hogy Michael Porter Jr. nem tudja kidobni a szemetet. És hogy tök igaza van ebben, hogy szerintem ebben tök kevésszer gondolt
bele. Nem tudsz tökéletesként élni, nyilván.
Igen, és hogy minden egyes kis lépése. Egy érdemes megnézni, Sávon, hogy elmondta, hogy az a célja, hogy ha visszavonult, akkor mondta, hogy a Európa minden pontján vannak lovai, és hogy ezek között akar utazni, és a lovakat így nézni, meg hogyha meg tudja csinálni, akkor esetleg ő is beállni, versenyezni és hajtani.
Ez olyan érdekes, mert a múltkor láttam egy interjút a Dave Grohl-lal, aki a Foo Fighters-nek a szóló embere.
Ismerem, jó barátom.
Előtte pedig a Nirvánának volt ugye a dobosa.
A dobosa volt.
És csak hogy ugye mondtad, hogy a gyerekei apaként emlékezzenek rá, és mondta, hogy ő például otthon a gyerekeivel, ő nem beszél arról, hogy olyan Nirvánában volt, vagy hogy most milyen frontember, vagy ilyenek. A gyerekek nyilván tudják és tudhatják, hogyha valami van, de náluk ez otthon ez nem beszéd téma, mert ő a gyerekük, vagy a gyerekének apja. Az apja akar lenni, és nem erőltetnek rá semmit, meg sem, tehát hogy minden. És azt mondja, hogy tök érdekes volt látni, hogy 11 éves volt a gyereke, és mentek autóval valahova, és ezt csak a semmiből a gyereke megkérdezte tőle, hogy apa mondta, a Kurt Cobain az mennyire volt félénk, vagy miért volt olyan félénk, és azt mondja, hogy tök meglepődtem, és akkor elmondtam neki, hogy amúgy félénk volt, és akkor mondta, hogy tök olyan fura, hogy valaki félénk ember, de mégis kiáll 100 000 igen, ember igen, elé igen. Koncertet tartani, vagy nem tudom, de több 10 000 igen, ember elé kiállsz koncertet tartani, és hogy azt mondja, hogy milyen jó kérdései voltak a gyereknek, és hogy azt mondta, hogy erről beszélgetett. Azért milyen az, amikor apáddal ilyen dolgokról tudsz beszélni, nem?
Elég menő azért. Azért nem egy gyenge.
Egyébként az egy nagyon jó videó, érdemes megnézni, van, amikor gyakorolnak, vagy játszanak, vesznek fel valamit a Foo Fighters-ek egy stúdióban, és a kislány egyszer csak így besonfordál, oda megy az apjához, Dave Grohl éppen játszik valamit, és a kislány így mutató ujjával így elkezdi böködni az apja ujját, hogy de megígérted, hogy megyünk úszni a medencéhez. Azt mondja, a Dave Grohl megmondja, hogy I know, tudom, de ezt még be kell fejeznem, és játszik, és közben egy világsztár, ott van a gyerek meg, apa, azt mondtad, hogy megyünk a medencéhez.
Helyes, ez úgy az.
Abszolút.
Abszolút egyet tudok érteni, ez Jokicsnak is ez az élet szemlélet, hogy valószínűleg ez van, az egészséges.
Neked menned kell, mert együtt kell játszanunk.
Hozzáteszem. És ez az utolsó, amit mondok erről, mert különben itt fogunk ülni napestig, hogy nem tudod, hogy amúgy Bronny James nem akar. Tehát, hogy nem tudod, ez csak feltételezett, hogy ez erőltetve van.
Jó.
Tehát, hogy honnan tudod? Amúgy a srác egy jó kosárlabdázó.
Jó.
Na jó, rájössze, picsáv.
Rendben.
Utolsó pontunk.
Gyorsan, Total Chaos a Lakers rotációja és szárnyalás a város túloldalán című rovatunk következik. Tied a szó, parancsolj kérlek.
Csak gondoltam, ne teljen el podcast a Lakers nélkül. Nem azt mondtad, hogy nem megy már a kamerák?
Menjél, nyomjad.
Úgy nézed a kamerák.
Lehet, hogy még van egy perc benne. Most füstölöd el az utolsó percet. Gyerünk.
Szóval az in-season tournament bajnoki cím, vagy nem tudom, megnyerése óta a Lakers finoman szólva is atomjaira hullott, tényleg hatalmas káosz van. Jól mutatja ezt, hogy 9 mérkőzésükből eddig 3-at sikerült megnyerni azóta, és ami tényleg nagyon látszik, hogy Darvin Ham az edző így ijesztően kapkod az ember, tehát hogy nem nagyon látod a logikát abban, amit csinál. Ugye kezdtük az évet úgy, hogy Austin Reeves-t, akit mindannyian imádunk, és úgy gondoljuk, hogy abszolút kezdőjátékos, és a Lakers egyik legjobb játékosa, kikerült a kezdőből mondva, hogy nem tud együtt játszani LeBronnal, mert D'Angelo Russell, mert mindenkinek labda kéne, és hogy ez így nem működik. Oké, rendben. Ezután kikerült most D'Angelo Russell a kezdőből, mondván, hogy nem jó, mert Russell nem jól védekezik. Miközben, hogyha megnézed, a Lakersnek egész szezonban jó volt a védekezése, úgyis, hogy D'Angelo volt benne, meg úgyis, hogy Reeves, amivel viszont hihetetlen szenvednek, az a támadás, és jön Darvin Ham, és kiszed 2 játékost, aki pont támadásban tudna segíteni, és berak egy olyan kezdőt, most utoljára Charlotte ellen, Anthony Davis, LeBron James, Prince, Hachimura és Vanderbilt volt, amit értem, hogy kifutsz 2 méter 5 centi feletti játékosra, és hogy amúgy ez egy jó koncepció, de hogy a támadásod az, ami szar, nem a védekezésed, az rendben volt, mellette az egész rotáció össze-vissza van, Christian Wood és Jackson Hayes össze-vissza random kapnak perceket, és ülnek ki teljes meccseket. Gabe Vincent, aki az egyik legnagyobb igazolás volt a nyáron, egy meccsen tudott pályára lépni eddig, és lehet, hogy most újra kell műteni. Úgyhogy én nem tudom, hogy mi lesz a Lakersnél, egyelőre ez egy ilyen teljes káosz, amit beszéltünk tényleg, amit te is mondtál, hogy szétfelszívták magukat az in-season tournamentekre, azokra a meccsekre, meg a döntőre, és azóta egy, mint akik elfogadták, hogy ennyi volt ebbe a szezonba, gyakorlatilag úgy játszanak, és nagyon hatalmas a kontraszt pont a Clippersnél a város túloldalán, akiknek viszont elképesztően összejött.
Mi lesz? Minden. Gyűrű lesz idén a Clippersnek, papa?
Szerintem a Clippers ugyanúgy, ahogy Lakersről nem
a végére lehet, fog elsüllyedni.
Minden évben elmondjuk, hogy a Clippersnek idén meg kéne nyerni a bajnoki címet, mert a Kawhi ott van, és sose nyerik meg. De ez tényleg James Harden nagyon elkapta a fonalat. Néhány találkozó után decemberben 20 pontot, 9 gólpaszt, 5 lepattanót átlagol 48%-os mezőn és 45%-os tripla mutatókkal. Az elmúlt 10 meccsükből 8-at megnyertek, a negyedik helyen állnak. Nyilván náluk is vannak érdekességek, például az, hogy PJ Tucker minden magyarázat nélkül teljesen kikerült a rotációjukból, Bones Highlandnek megmondták, hogy nem fog idén játszani, maximum ilyen 1-2 percet már eldőlt meccseken. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy Kawhi nélkül is jól mozognak, most Kawhinak van egy kisebb sérülése, reméljük semmi komoly, de én azt kell mondjam, hogy amilyen szarul nézett ki, amikor megjött James Harden, annyira jól néz ki most a Clippers, úgyhogy bajnoki cím esélyesek közé oda kell rakni. Pénzt nem raknék rá, mert ott van James Harden és ott van Kawhi, tehát semmi sem biztos.
Minden esetre Dani, remélem nézed és örülsz a Clippersnek.
Daninak most szerintem a legjobb időszaka mióta Clippers szurkoló lehet.
Tessék.
Ha csak a Lob City-t nem veszük ide, de hát azzal se nyertetek bajnoki címet, hozzátszom, nincs egy bajnoki címetek se.
Mennyire szenya vagy.
Na! Gyerekek, elrepült az idő, úgyhogy ez volt a 171. Tears of Jordan jubileumű epizód, ezzel zártuk a 2023-as évet, és jönnek majd az újabb dolgok. Peace, love and unity, puszi a pocitokra, sziasztok!
Sziasztok!
Tears of Jordan. Tears of Jordan. Jordan would love it, if he knew it existed. Esperes Stúdió.